kézilabda. A női klub kézilabdázás csúcspontja, ahol két nap alatt dől el az egész szezon sorsa. A budapesti MVM Dóm ad otthont a kontinens négy legjobb csapatának, ahol a feszültség szinte tapintható. Ez nem csak egy torna, hanem a világ legjobb játékosainak és a leglelkesebb szurkolótáboroknak a találkozása. Élő közvetítés a női kézilabda bajnokok ligája négyes döntőjéről a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Ki ne tudná, bent maradt az elit világbajnokság mezőnyében férfi jégkorong válogatottunk a svájci torna után. Majoros Gergely szövetségkapitány és Terbocs István a válogatott játékosa volt. A hazafutásban Szabó Szilvia és Virányi Zsolt vendége. Most ez a beszélgetés következik.
Véget ért Svájcban az elit világbajnokság. A tornát Finnország nyerte, miután 1-0-ra legyőzte a házigazda svájciakat a fináléban, a bronzérmet pedig Norvégia szerezte meg, 3-2-es sikerrel zártak Kanada ellen. Ugye a norvégoknak ez volt az első VB érmük. Természetesen erről is fogunk beszélgetni, de jóval többet a magyar válogatott szerepléséről és teljesítményéről, annál is inkább, mert itt van két vendégünk. Nagy szeretettel köszöntöm Majoros Gergelyt, a csapat szövetségi kapitányát, illetve Terbocs Istvánt, a csapat kiváló játékosát, aki 2 góllal és 3 gólpasszal és remek teljesítménnyel zárta ezt a világbajnokságot. Köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok!
Jó napot kívánunk, sziasztok! Köszönjük a meghívást!
Sziasztok, köszönjük a meghívást!
Eltelt már néhány nap a világbajnokság óta és azóta, hogy hazaérkeztetek. Ilyenkor mi történik, akár kapitányi szemmel, akár a játékosként? Visszanézitek-e a meccseket, agyaltok-e azon, hogy mit kellett volna, hogyan kellett volna, vagy azért ülepedjen le minden, és majd ennek az elemzésnek valamikor később jön el az ideje?
Hát szerintem ez ki hogy áll ehhez. Én egy pár napra elengedtem tulajdonképpen teljesen. Az is igaz, hogy a VB meccseit néztem, és még kint is néztük. Ott az utolsó nap, az utolsó mérkőzéseket a csoportban. És nyilván így az elődöntőt, meg tegnap a döntőt is megnéztem, és közben a kollégákkal 5000 üzenetet váltottunk arról, hogy mit látunk, és mi tetszik, meg mi nem tetszik. De összességében én elengedtem, a kisfiam egyik reggel megnézte az angol meccsnek az összefoglalóját, ugye azt láttam, de ennyi. Uh-huh.
Mármint a ti angolok ellen
meccset.
Én teljesen elengedem. Én nem néztem a döntőt sem, meg az elődöntőt sem, bevallom.
Te nem ilyen típus vagy egyébként, hogy azon gondolkozol, hogy mi hogy történhetett volna? Nyilván a sportban nincs, ha ezt nagyon sokszor elmondjuk, de mégis az emlékeidben visszajönnek-e pillanatok?
Ez úgy inkább mindig aznap este, meg a másnap reggel, ugye megkapom a meccseket e-mailbe. Én ott visszanézem a cseréimet, és azzal úgy kb. Letudom az egészet. A VB után meg úgy voltam vele, hogy mivel nekünk vége, akkor kicsit fókuszálok más dolgokra, mert elég hosszú volt a felkészülés, meg a maga a világbajnokság is. Úgyhogy amikor hazaértem, akkor kicsit a hokit azt elzártam, meg mennem kellett melózni a pályákhoz, úgyhogy medencét építünk otthon, úgyhogy be voltam fogva egyből.
Ó, hát nem könnyű az élsportolók élete. Kezdjük azzal, hogy egy ilyen általános értékelést mondjatok. Sokan sokféleképpen értékelték ezt a világbajnokságot. Vannak pozitívumok és negatívumok, de összességében bennetek félig üres, félig teli a pohár, mik azok, amikre jó szájízzel gondoltok vissza, és mik azok, amiben mondjuk van hiányérzetetek? Gergely, akkor kezdtek, kérlek.
Hát először is a mi fejlődésünkhöz szerintem elengedhetetlen az, hogy itt maradjunk, és ilyen szempontból a bennmaradás az óriási, és nagyon, nagyon fontos. Ez a szint, ez húz minket fölfelé, folyamatosan gondolkoznunk kell azon, hogy mik azok az apróságok, amiben javulhatunk, fejlődhetünk, jobban csinálhatjuk annak érdekében, hogy közelítsünk ez a egyőre elég távoli szinthez, nyilván, hogyha a világ élmezőnyét vesszük alapul. És azt is látjuk, hogy például a világra szóló bravúr, amit most Norvégia elért a bronzéremmel, ez is nagyjából így született, így kezdődött. Ők feljutottak 2004-5, valahogy így talán a debreceni világbajnokságon. Azóta nem estek ki, megnéztük az első éveiket, ugyanezt történt velük. Egy-egy meccset nyertek 4-5 éven keresztül, talán a negyedikbe vagy az ötödikbe fordult elő, hogy 4 pontot szereztek, vagy 5-5, és aztán a tizedikben, hogy először 8-ok lettek mondjuk, és most a 20 akárhányadikban, hogy érmet szereznek. Tehát úgy, hogy az ő hátországuk, az ő közvetlen környezetük, hogy Skandináviában azért egy picit ideálisabb, mint a miénk. Tehát azt hiszem, hogy ezeket a lépéseket, amiket most teszünk, nem tudjuk átugrani, ezekre szükség van, és ahhoz, hogy egyszer majd oda jussunk, hogy mi is negyeddöntőről beszélgessünk, ahhoz azt hiszem az a legfontosabb, hogy itt tudjunk maradni, és ennek nagyon örülünk. Természetesen látjuk a hiányosságainkat, látjuk azt, hogy amikor mondjuk 20 órán belül kell elkezdeni a következő mérkőzést, akkor ez nekünk nem megy, mert annyi energiát vesz ki belőlünk egy ilyen mérkőzés, hogy nagyon nehéz utána újraindulni, ennek lett következménye ez a rondán kinéző lett mérkőzés, de van egy csomó a brit mérkőzésen kívül, amire büszkék lehetünk, én azt gondolom az osztrákok elleni mérkőzés ilyen, a finnek ellen ilyen, az Egyesült Államok ellen ilyen, Svájcra is büszkék lehetnénk, ha az a középsoron nem úgy alakul, ahogy, de az elsőre meg a harmadikra kimondottan büszkék lehetünk, tehát természetesen vegyes a kép, látjuk, hogy van hova menni tovább.
De azt kimondhatjuk, hogy kvázi nyertetek egy évet? Tehát az, hogy még itt vagytok, olyan felkészülési meccseket tudtok majd játszani, amilyeneket, az mindenképpen ez a plusz egy év hozadéka lesz.
Így van, ez egy 24-25 mérkőzés, amit mi ezen a szinten eltölthetünk, és ehhez az kell, hogy bennmaradjunk. Ha ki fogunk esni egyszer valamikor, reméljük, hogy nagyon soká vagy soha, akkor valószínűleg ez a 25, ez le fog csökkenni 10-re, mondjuk, és hogyha tartósan lent maradunk, akkor meg nullára, és ezt kell elkerülnünk.
István, a te olvasatodban milyen ez a világbajnokság?
Ugye egy átcsoport az mindig egy felső polcon van, mint bármilyen más világbajnokság, ugye előtte a Divegyá volt. Mindig nagyon nagy izgalommal várjuk szerintem mindenki, nem csak én, hanem a többiek is. Nekem volt egy ilyen mélypont, egy törés az elején az osztrák meccs után, mert én azt éreztem az egész meccsen, meg az egész nap előtte, hogy ez egy olyan nap, meg ez egy olyan mérkőzés lesz, hogy mi nem kaphatunk ki, és ugye Tamperébe visszatekintve, hogy tudtunk vezetni ellenük 3-1-re, csak nem sikerült megtartani a vezetést, de én azt éreztem, hogy ez egy hasonló mérkőzés lesz, és szinte biztos voltam benne, hogy mi jövünk ki győztesként, és azután a meccs után volt egy ilyen kicsit elpityeregtem magamban, mert nagyon megszerettem volna nyerni, ezen kívül amúgy nem sok rossz élmény, meg inkább félig teli a pohár, úgy az összességében visszanézve a világbajnokságra. Nyilván, amit említettem, hogy is, hogy voltak olyan periódusok, olyan akár harmadok, vagy 5-10 percek, amiket jó lett volna jobban menedzselni, de hát nyilván ez majd jön azzal, hogy legyen úgy, hogy bennmaradunk még jó sokáig ebbe az élvonalba, és akkor jobban tudjuk majd ezeket a szituációkat, amikor mi úgy hívjuk, hogy vihar, jön egy vihar, akkor azt jobban át tudjuk vészelni.
A vihar az mondjuk egy mérkőzésen belül egy kulcs momentum, egy fordulópont, vagy...
Igen, az egy olyan pillanat, amikor nem mi vagyunk jó helyzetben, és mondjuk a védekező harmadban vagyunk 2,5 perc, és nem tudtunk cserélni, és mindenki oxigénpalackot keres a másiknál, de nyilván senkinél nincs, úgyhogy valahogyan anélkül kéne átmenni ezen a viharon, hogy kapott gól, vagy kiállítás nélkül, és valami olyan szituációt generálni, ahol tudunk cserélni, vagy esetlegesen egy visszatámadás, hogy tényleg visszavegyük a momentumot, ugye, ami elég forgandó egy mérkőzésen.
Talán a leglényegesebb információ még nem hangzott el, bár szerintem mindenki tudja, hogy ugye a magyar válogatott kiharcolta a bentmaradás sorozatban másodszor, és 11 nap alatt 7 mérkőzés várt rátok. Kapitányi szemmel, játékos szemmel, ez mennyire volt megterhelő fizikailag, mentálisan, melyik volt a döntő, szóval hogy éltétek meg ezt a sorozat terhelést?
Minden szempontból nagyon nehéz ez. Még egyszer mondom, elsősorban azért, mert ugye nem a saját szintünkön játszunk. Tehát ahhoz, hogy mi életben maradjunk, extrém energiákat kell mozgósítani, és ez nyilván nagyon sokat kivesz a srácokból. Hozzátartozik az is, hogy a tavalyi herningi világbajnokságon az időbeosztásunk sokkal rosszabb volt, mint az idei. Ott mi utolsóként, legrosszabb rangsoroltként mentünk arra a tornára a világranglista helyezés alapján, ezért mi 10 nap alatt kellett, hogy játsszuk ezt a 7 mérkőzést, van olyan csapat, aki 12 nap alatt játsza. Nagyon sok este 8-as kezdés volt a 7 mérkőzésben, jól emlékszem, talán 5, és az nagyon megviselt minket. Idén más volt a helyzet, a britek alánk rangsoroltak, és egy csoportban voltunk, tehát ez azt jelenti, hogy egy picivel jobb lehetőségekhez jutottunk. 11 nap alatt kellett játszani a hetet, és egyetlen egy 20-20-as meccsünk volt, ha jól emlékszem, és az is úgy, hogy másnap pihenőnap volt. Tehát itt tulajdonképpen egy nehéz helyzet volt. A Egyesült Államok ellen játszottunk 16-20-kor, és másnap 12-20-kor lett országban, az úgy is nézett ki sajnos. Tehát ilyen apróságok mindig vannak, amelyek tudnak segíteni. Nagy valószínűség szerint jövőre megint a legrosszabbként rangsorolt csapat leszünk abban a csoportban, ami vagyunk. A kazakok feljutásával ők 3-4 helyen előttünk vannak, tehát ők biztosan megelőznek minket ebben, így valószínűleg majd erre kell készülnünk. Reméljük, hogy sikerül úgy alakítani, hogy 20-20-as meccsből minél kevesebb legyen.
Uh-huh. István?
Belülről kicsit nehéz néha reggelente berugdosni a testet, de amúgy én még talán mondhatom, hogy fiatal vagyok. Már
sokan hárunk közül te vagy a legfiatalabb, igen.
Itt, igen, de fura, mert mint a tavaly előtt lettem volna 22 éves, de most már ugye a 30-at fogom a nyáron tölteni. Azért most már vannak jelek, hogy 30, közel a 30, mert nem...
Nehezebb a regeneráció?
Nehezebb a regeneráció, meg nehezebbek a reggelek mondjuk egy ilyen meccs összefüggés után, mint mondjuk az USA lett. Tehát, hogy nehéz néha a reggel.
De érettebb a gondolkodás,
de
Pista,
igen,
ezt is
de,
látjuk azért.
De az áthúz rajta, hogy azért vannak szituációk, amiket most már inkább ésszel, mint erővel meg tudok oldani, ami nyilván jó, uh-huh. De hál' Istennek rengeteg fiatalunk van a csapatban, akiknek viszont mondhatni végtelen az energiaforrása. Majdnem mind nekem. Viccet félretéve, vannak nehéz pillanatok. Nekem például az első ilyen nehéz az első 3 meccs után volt. Ugye a brit meccs után volt 2 pihenőnapunk, és utána talán nem is az újrakezdés, de volt egy pihenőnapunk utána, és edzettünk egyet, az egy kicsit olyan nehézkesen ment. Tehát ott talán azt mondom mindig, hogyha a testnek van ideje kiengedni a terhelés alól, az a legrosszabb, amikor újra kell kezdeni az egészet.
Igen, Spiller Istvánnal, állandó szakértőnkkel beszélgettünk itt, és tőle is ezt kérdeztük, hogy ugye volt 2 pihenőnap, volt 2 pihenőnap a britek elleni győzelem után és a németek elleni meccs előtt, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy az jó. Valahol olvastam Szirasi Zoli nyilatkozatát, hogy ti például elmentetek túrázni a szakmai stáb, nem tudom, a játékosok mivel töltötték ezt a 2 napot, de akkor azt mondjátok, hogy amíg pörög az ember, és amíg jönnek a meccsek, nincs idő esetleg leengedni, lehet, hogy ez a 2 nap pont hátrány volt?
Én nem gondolnám. Az, hogy pihenő, az azt jelenti, hogy nincs mérkőzés. Uh-huh. És ugye itt a britekkel lejátszuk a mérkőzést, mire vacsora, stb., és mire alvás, ez éjfél mondjuk, és akkor ez azt jelenti, hogy másnap nem megyünk égre. Most ez azért nem egy egetverő nagy dolog. Viszont a következő nap már igen, ott edzettünk egyet délőtt, minimálisat, rövidet, csak azért, hogy a test egy kicsit megébredjen, és utána mentünk Németország ellen. Én azt gondolom, hogy ez egy nagy előnye volt az idei VB-nek, és kb. Garantált, hogy a jövőre nem lesz adott sajnos. Szerintem nekünk, mint stábnak egyébként fejben ilyen lehetőségünk nem volt tavaly, hogy fejben el tudjuk engedni egy napra ezt a dolgot, és igen, jók az információid, egy túrával töltöttük azt a délutánt, és még akkor mindig maradt egy napunk arra, hogy felkészüljünk Németországból. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így jó, bár el tudtam volna osztani jobban is azt az egy napot, valóban máshova tettem volna valószínűleg, hogyha én oszthatnám el, de hát itt a nagyok dolgában nem nagyon lehet beleszólni.
Amikor elkezdődött a világbajnokság, vagy mielőtt, lehetett tudni, hogy a papíron verhető ellenfél az a brit csapat lesz. Így kell, vagy így lehet egy VB-re elindulni, hogy van egy adott meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni, vagy úgy mentek, hogy ez az alap, és emellé azért jó lenne egy-két pont, vagy egy bravúr, szóval az alapcél az nyilván a bentmaradás volt, de magatokban mit fogalmaztatok meg előzetesen?
Sem lenne a válaszom. Én nem hiszek abban, hogy van olyan meccs, amit meg kell nyerni. Nincs ilyen. Itt van egy ellenfél, aki ugyanazt mondja, hogy neki ezt meg kell nyerni. Nincs a sportban olyan, hogy valamit meg kell nyerni. Szerintem olyan van, hogy maximális teljesítményt kell nyújtani, és utána meglátjuk, hogy ez a maximális teljesítmény mire elég. És mi úgy közelítettük meg, hogy mi minden meccset maximális teljesítményre törekszünk, hiszen ha mi ide akarunk tartozni, akkor nekünk fejlődni kell ezekben a szegmensekben, amik itt még ma a gyengéink. És nem engedhetjük meg azt, hogy mi tartalékoljunk Finnország ellen azért, hogy majd Ausztria ellen egy picit könnyebb lesz, és azt is mondanám, hogy ahogy úgy mennénk bele egy mérkőzésbe, hogy ez egy picit könnyebb lesz, ott van végünk ezen a szinten. Tehát nekünk az a célkitűzésünk, hogy 21/3 a legjobbunkat nyújtsuk, és ez természetesen nem 100%-ban sikerült, de azt gondolom, hogy nagyjából egy 12-13/3 nagyon büszkék lehetünk, van egy 5-6, ami szerintem tök oké, és van néhány, ami rossz, ami nem elég jó ehhez a szinthez. Nagyjából ezt sikerült megvalósítani ebből, ami jobb, mint a tavalyi mindenképpen. A brit mérkőzés pedig úgymond ennek a gondolkodásnak, vagy a briteken egy győzelem, az ennek a gondolkodásnak egy mellékterméke, az nem cél, hogy menjünk és verjük el a briteket, és akkor addig pihentessünk embereket.
Nem arra gondoltam, hanem hogy az lesz a csúcsmeccs, vagy az lesz a fő meccs, amit mindenképpen meg kell nyerni. Tehát volt egy ilyen felépített stratégia nem. Például, nem?
Határozottan nem, mert ott is azon, ha ezzel mennénk ki, és megnyerjük, vagy elveszítjük, akkor utána még van 4 mérkőzés, mit csinálunk? Tehát mit hozunk ki abból a mérkőzésből? Tegyük fel, veszítettünk volna Nagy-Britannia ellen, és utána van 2 nap pihenőnk depresszióban, és utána neki lehet vágni annak, hogy Németország, Svájc, Egyesült Államok, Lettország, hát az nagyon-nagyon csúnya lett volna szerintem. Tehát nem megyünk bele ilyesmivel, nekünk vannak céljaink, mi állandóan maradandót szeretnénk alakítani, valamit azt arra tenni, amit még nem csinált magyar jégkorongválogatott soha, és még 2 mérkőzés soha nem nyert, tehát ez mondjuk inkább lehetett, vagy erről inkább beszélgettünk, hogy érjünk el valami ilyet, mint a bennmaradásról.
Játékosként?
Hát nekem abszolút ez volt a célom, amit a Mogyi mondott itt a végé, hogy ugye mindig volt 3 pont, mindig volt elérő, tehát mindig meg volt a 3 pont, akár úgy, hogy egy meccsen, vagy 2 meccsen összeszedve, de nekem az volt az elsődleges, hogy én szeretnék nyerni Ausztria, és szeretnék nyerni Britannia ellen. Tehát ez volt a személyes célkitűzésem, ezért érintett talán engem egy kicsit mélyebben az osztrák, és nyilván ezen kívül az, amit az egész felkészülés alatt beszéltünk majdnem minden meetingen, hogy itt lesz 7 mérkőzés, abból mindegyiken a legjobbunkat kell, és hát próbáljuk nyújtani. Megbeszéltük azt is, hogy lesznek olyan időszakok, hogy ez nem így lesz, meg nagyon nehéz lesz, de ettől függetlenül valahogy ott is meg kell találni az utat, módot arra, hogy kijöjjünk a slamasztikából, és tudjunk ott is esetleges szoros harmadokat játszani, amik szerintem voltak is, voltak is, pont nem szerintem, ez így volt, voltak is szoros harmadok, ugye top csapatok ellen. Az USA ellen például szerintem, hogyha nem USA mezbe játszik ellenünk az a 22 ember, aki volt a pályán, hanem mondjuk egy brit mezbe, akkor még az a meccs is azt mondom, hogy meg lehetett volna. Ugye azért itt vannak mentális részek is, hogy nem tudunk teljesen elvonatkoztatni attól, hogy Uramisten, ez itt az USA. És nyilván ez majd egyre jobban tompul, vagy eltűnik, hogyha több meccset játszunk ellenünk, de azért, amikor Kanadával is felkészülési meccset játszottunk, szerintem mondhatom azt, hogy nem csak a meccsre figyeltünk, hanem arra, hogy Uramisten, ott van ez, meg az, meg amaz, tehát, hogy van bennünk egy ilyen...
Tisztelet?
Nem tisztelet, inkább egy ilyen kicsit ciki kimondani, de rajongás, hát most érted a...
Példaképek ellen játszol?
Kedvenc játékos, egyik kedvenc játékos, de ellen felállsz bulizni, azt ott van, tudod, hogy milyen nagy játékos az egyik legnagyobb ligába, és valószínűleg a nap végén ő is csak egy ember, de van benned egy ilyen minimális rajongás, ami tök ciki, mert nem rajong, nem szurkol vagy, meg nem te egy profi sportoló vagy, de ott egy pillanatra előjön belőled ez a Taylor Swift, és akkor megkérdezni tőlem egy közben, hogy nem adsz egy aláírás, hogy valami mellett, hogy lehet, hogy többet nem találkozol vele.
Terbucs István, mint Taylor Swift, oké.
Tényleg.
De akkor ez is, ez nem tudom, ez kapitányi feladat, hogy akkor ezt levegyétek a játékosok válláról, vagy egymást motiváljátok, hogy jó, ne foglalkozz már azzal, hogy ki van ott veled szemben.
Erről is szoktunk beszélni amúgy, hogy nem kell foglalkozni azzal, hogy ki van ott, hanem magunkkal foglalkozunk. Tehát csak én erre mondom, hogy ez nyilván teljesen, még sajnos nem tartunk ott, hogy ezt teljesen elengedjük most. Uh-huh. Mikor csinálnak egy-két olyan megmozdulást a pályán, a padon is ülünk, azt jó. Taps. Tehát okay. Ez szép volt, jó volt.
Akkor ezen is tényleg
dolgozni kell.
Hogyha a szakmai stábot bemutatnád, Gergely, aki a VB-n segített nektek, akár ilyen mentális hullámvölgyeken átlendíteni a csapatot, nem tudom, erre van-e szakember, vagy a játékosok egymás között, vagy az edzők segítenek ebben, illetve a regenerációt kisegíti, nem tudom, erőléti edző, gyúró, szóval, hogy hogy állt fel ez a stáb a világbajnokságon?
Fú, az a baj, hogy itt most elkezdenénk nevekbe menni,
nem
a biztos,
nevek,
a felét
mondjuk egy ilyen létszámot mondj, vagy hány ember dolgozik
sokan,
ezért, vagy azért.
Sokan, és igen, a sportpszichológusunk is van, természetesen többen foglalkoznak azzal, hogy ők egészségesek maradjanak, és minél gyorsabban regenerálódjanak. Van, akik az egész logisztikát intézik mögöttünk, a felszerelésektől kezdve a öltözői dekoron át a mindent. Idén már dietetikus is csatlakozott hozzánk, mi edzők vagyunk hatan, úgyhogy igen, ez egy nagy stáb, még mindig valamivel kisebb, mint a top országok, de azt gondolom, hogy nem lehet panaszunk semmire. Mi így szerintem el tudjuk látni azt a feladatot, amire szükség van egy világbajnokságon, ahol ugye az a nagyon nagy kihívás, hogy nagyon rövid az idő. És apró nüanszokat kell tudni megfogni egy ilyen rövid időszakban. És szerintem ez többé-kevésbé jól sikerült. Azt még elmondanám, hogy azért erre a háttérstábra elképesztő munka várt ebben az egész felkészülésben. Össze-vissza költöztünk, jöttünk, mentünk, voltunk Kopenhágától kezdve Bleden át, Svájcban, utána hamarabb mentünk, ugye Zürichben, ott más helyszínen játszottunk, Kanadával, tehát amit nekik itt bele kellett tenni munkában, az teljesen extrém, és azt hiszem, hogy az is a kultúránkat jellemzi és erősíti, hogy ők ezt mosolyogva csinálják végig, és örülnek, hogy az a rész, amit ők tehetnek ezért az egészért, az jól működik, és büszkék arra, hogy ők segítik ezt az egészet, és szerintem ez a nagy erősségünk, én azt gondolom.
És akkor gondolom, ez neked is segítség, mert neked is csak arra kell fókuszálni, amire egy szövetségi kapitánynak, tehát a sportszakmai dolgokra.
Hát én azt gondolom, hogy azért a szövetségi kapitány, vagy a mi leosztásunkban a szövetségi kapitány szerepe sokrétű. Én azt gondolom, mindenkiért felelek, nem csak a játékosokért, hanem mindenkiért, aki a csapat körül dolgozik, és ha bárkinek gondja van, azt én eléggé magamra tudom venni, hogy valamit nem jól csináltunk, hogy ő nem jól érzi magát, vagy valami nem stimmel. Nyilván az edzői stábot is irányítani kell, természetesen ők mind kiváló szakemberek, mindannyian bizonyos területekért felelnek, de természetesen a felelősség mindenben az enyém, tehát nekem mindegyikükkel tartani kell a kapcsolatot közvetlenül annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és tudjuk, hogy merre haladunk ebben az egészben. Úgyhogy az én feladatom azon, hogy sokrétű, de ilyen közegben nagyon könnyű.
Amikor a világbajnokság előtt téged megkérdeztek, akkor szövetségi kapitánként úgy fogalmaztál, hogy a legnagyobb erősségünk az odaadásunk, de olvastam olyat is, hogy a legnagyobb erősségünk a csapategység. Hogyha ezt egy laikus hallgató vagy olvasó látja, akkor azt gondolhatja, jó, hát akkor a képességeikre vagy a tudásukra nem lehet alapozni, hanem csak ilyenekre. De az én olvasatomban ez az, hogy pontosan tudjátok, hogy hol van a helyetek, pontosan tudjátok, hogy ez egy nagy feladat, és hogy erre lehet támaszkodni, és ahogy a szavaitokat hallom, ezek mind-mind átsegítettek benneteket, és hozzásegítettek ehhez az eredményhez.
Így van, mi amikor elkezdtük a közös munkát, akkor meghatároztunk bizonyos pontokat, amiben mi világszínvonalak akarunk lenni. És természetesen nem tudjuk ledolgozni a hátrányunkat 2 év alatt Kanadával szemben, vagy nem lesznek nekünk $10 millió kereső embereink holnap utántól, azért mert mi megjelentünk itt az elitnek a térképén.
De én tudom vállalni, ha muszáj.
Igen, sokan vagyunk ezzel így.
Tengeren túlra is elköltöznél, gondolom.
De még valamiért egyikünket sem hívták egy ilyen ajánlattal. Tehát nyilván van lemaradás, de vannak dolgok, amiből nem engedünk, és az általad említettek, a munkamorálunk, odaadásunk, az egymásért való küzdelmünk az ilyen. Azt meg tudjuk változtatni csettintéssel, kis túlzással, bár utána azért ez nagyon sok munka, hogy ez ott is maradjon, ahol lennie kell, de úgy gondoljuk, hogy van pár ilyen dolog, amiben tudunk világszínvonalak lenni, és azt is tudom, hogy van egy olyan, ami egyértelműen kidomborodott, hogy még nem világszínvonalú, és tudunk azok lenni, és ez a fegyelmünk. Azt hiszem, hogyha ezt lesz a következő, amit ha sikerül felhúzni arra a szintre, akkor megint tudunk egyet lépni majd.
Tokai Viktor másodedző volt itt a vendégünk, és ő úgy fogalmazott, hogy szerettetek volna nyomot hagyni. Ezt aláírod, Pisti, hogy úgy mentetek oda, hogy ne csak átszállójegyet vegyetek, hanem igenis mutassátok meg, hogy mit tudtok.
Abszolút, és ez szerintem tavaly is célunk volt, tavaly is sikerült valamilyen szinten, és idén ez még magasabbra tettük ezt a lécet, ha fogalmazhatok így. Szerintem most már egyre több ország számol velünk úgy, hogy azért tudunk meglepetéseket okozni, hogyha lebecsülnek minket, és még ezt rákanyarítva arra, amit mondtál te is, meg amúgy is az előbb, hogy ugye nekünk nagy erősségünk ez a csapategység, az odaadás, minden, és ez abba is kifordhat szerintem, hogy erről is volt szó sokszor a felkészülés alatt, hogy a topországok készülnek egy hetet, játszanak két meccset, és egyből elindulnak a világbajnokságon. Mi abban a szerencsés szituációban vagyunk, hogy mi készülhetünk 6-8 hetet. Igazából olyan nagy játékos rotáció nincsen a csapatban, mint a topországoknál, mert szinte ki tudnának állítani lehet 10 hasonló erősségű csapatot. Mi jobban ismerjük egymást, jobban össze tudunk talán állni a nehezebb időszakokba. Ugye ezt még Bolzánóban is meglátszott. Szóval ezek lehetnek azok az erősségek, meg a fegyelem. Az szerintem nem csak idén és tavaly, hanem én amióta válogatott bejátszom, szerintem kulcskérdése a tétmérkőzéseknek, hogy mennyi kiállítást szedünk össze. És hogyha ebbe tudunk előrelépni, akkor biztos vagyok benne, hogy sokkal szebb eredmények lehetnek akár jövőre is a világbajnokságon.
Jó ebben a válogatottban játszani?
Nagyon jó ebben a válogatottban játszani.
Innen folytatjuk. Majoros Gergely és Terbolcs István a vendégünk, a hírek után jövünk vissza.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
1-2-3. Minden nagy összecsapás előtt.
Ez azért nem játék.
Szükség van felkészülésre. Ezért villám edzéseket tartunk a csapatkapitányoknak.
Madara tolláról, embert.
Kabátjáról.
Magyarország, szeretlek. Játszunk még. Hétköznap 19:35-től a Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Negyeddöntőbe jutott a női 3-3 elleni kosárlabda válogatottunk a varsói VB-n. Montenegró EU tagállam lesz 2028-ra. Melegszik az idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
A magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen 2-1-re nyert Finnország ellen a Puskás arénában. Csapatunk Varga Barnabás két góljával már 2-0-ra vezetett a fél időben. A vendégek a 71. percben szépítettek. Nemzeti együttesünk jövő héten kedden 19 órától Kazasztánt fogadja Debrecenben, szintén felkészülési találkozón. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar női labdarúgó válogatott idegenben 2-1-re legyőzte Azerbajdzsánt világbajnoki selejtező mérkőzésen, ezzel eldőlt, hogy az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyeri a C-divízió harmadik csoportját és feljut a B-ligába. A magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott nagy csatában 17-16-ra múlt a fölül Lettországot a varsói világbajnokságon. Ezzel bejutott a negyed döntőbe. A Pap Claudia, Böröndi Vivien, Leli Kréka, Kisvirág összeállítású csapat ma 17 órakor a címvédő hollandokkal csap össze az elődöntőbe kerülésért. Egészségügyi okok miatt Gulyás Michel nem indul a júniusi budapesti öttusa világkupa versenyen és a világkupa döntőn sem. Olimpiai bajnokunk az utóbbi hetekben alapos orvosi vizsgálatokon esett át, amelyeken megállapították, hogy minél előbb ajánlott elkezdeni a kezeléseket, illetve a rehabilitációt. A brit Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Ferrarival a Formula 1-es monakói nagydíj második szabad edzésén, megelőzve csapattársát a hazai pályán versenyző Charles Leclerc-t. A harmadik helyen a Red Bull-lal a holland Max Verstappen végzett. A harmadik szabad edzést ma 12 óra 30 perctől rendezik.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Nem lesz személyes találkozó Vlagyimir Putyin és Volodymyr Zelenszkij között. Az orosz elnök elutasította ukrán kollégája kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Közben múlt éjjel az újabb orosz dróntámadásokban Herszonban 1, Kijev megyében 4 civil meghalt, többen megsérültek. Újabb 185 ukrán katona és 1 civil tért vissza az orosz fogságból. Az ukrán elnök azt nem hozta nyilvánosságra, hogy Kijev cserébe hány oroszt engedett szabadon. Legutóbb májusban történt fogolycsere a háborúban álló két ország között. A győzelem napi ünnepségek alkalmából 1000-1000 embert engedett el Oroszország és Ukrajna. Montenegró 2028-ra uniós tagállam lesz, jelentette ki az Európai Tanács elnöke Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozó után. A megbeszélésen az unió növekedési terve és a bővítési folyamat jövője volt a két legfontosabb téma. Antonio Costa hangsúlyozta, a csatlakozás továbbra is szigorú feltételekhez kötött. A jövő héten benyújtják a parlamentnek az Európai Uniós források hazahozatalához szükséges korrupció ellenes és átláthatósági törvénycsomagot, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid elmondta, új típusú, részletesebb vagyonnyilatkozatot vezetnek be. Az abban leírtakat pedig az integritás hatóság szigorúbban ellenőrzi majd.
Közlekedés.
Futóverseny miatt változik a közlekedés a Városligat környékén a hétvégén. Az előkészületek miatt már délelőtt lezárják az Icsi Mihály utat, vasárnap délelőtt pedig a Dózsa-György út és az Andrássy út egy-egy szakaszát is. Valamint az 52-es főúton az M5-ös autópálya csomópontjához kapcsolódó hídépítés kezdődött, ezért az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodó sávokat lezárták.
Időjárás.
Mindenütt felszakadozik a felhőzet, és országszerte több órás napsütés várható gyenge felhőkkel. Délkeleten lehet egy-egy zápor. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, késő este 14-21 fok várható. Keddig kitart a napos idő többfelé 30 fok feletti hőmérséklettel.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Jégkorong beszélgetés Magyaros Gergellyel és Terbócs Istvánnal.
Vendégünk továbbra is Magyaros Gergely és Terbócs István, a magyar jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, illetve játékosa, és természetesen a tegnap véget ért svájci elit világbajnokság a témánk. És hogy egy kicsit konkrét dolgokról is beszélgessünk, menjünk végig a mérkőzéseken. Ugye Finnország ellen kezdett a magyar válogatott, ellenük mire számítottatok, és ugye azt szokták mondani, hogy minden világbajnokságon a nyitó meccs egy ilyen különleges hangulatú dolog, amire nem lehet felkészülni, és speciális a hangulat, tehát hogy aki például életében először jár világbajnokságon, biztos egy picit meg van fogva, szóval milyen volt ez a finnek elleni meccs?
Utólag is fantasztikus, és közben is, legalábbis számomra mindenképpen. Az egész VB hangulata, én azt gondolom, hogy különleges. Svájcban nagyon fontos a jégkorong, és ezt éreztük minden mérkőzésen. Itt is egy 9000 néző mondjuk, a finn szurkolók általában elég őrültek, ezt szokásukhoz híven hozták. A világ egyik legjobb csapata, a későbbi világbajnok, nyilván ezt akkor nem tudhattuk, de azt tudtuk, hogy egy esélyes csapat, és ha már a Pista beszélt itt a rajongásról, én Barkovnak nagy rajongója vagyok, én azt gondolom, hogy az ilyen komplex játékosok közül a világ egyik legjobbra, talán a Crosby is ő, csak ugye egy fiatalabb kiadás. Úgyhogy ez érdekes volt, hogy őt testközelből láthatjuk, és azt gondolom, hogy nagyjából meg is tudtuk valósítani azt, amit szerettünk volna, voltak viharok bőven, és azt gondolom, hogy a Barkov féle sor volt az, aki igazán problémát tudott nekünk, igazán nagy problémát tudott okozni, mivel a többi is tudott, de ahol igazán nagy volt a baj, de többségében átvészeltük, szerintem egy nagyon vállalható, jó meccsel kezdtük ezt a VB-t.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez egy abszolút büszkeségre okot adó eredmény volt és teljesítmény?
Abszolút. Belülről is jó volt amúgy, voltak nehézségek, de ettől függetlenül összességében egy élvezhető mérkőzés volt. A Barkov sor az meg a 4 gólból igazából 4-be volt benne, csak az egyiknél nem voltak égen, de itt tulajdonképpen a második harmadban ők szorították be azt a sorunkat, aki nem tudom ki, ők szorították be, és ők cseréltek le, tehát hogy az is tulajdonképpen több mint 50%-ban az ő érdemük, mondhatni, ha nem lett volna a Barkov sor, akkor mi nyerünk 1-0-ra, kiszámoltuk utána matematikailag a srácokkal, hogy ha nincs a Barkov sor, akkor mi nyertünk volna. Ettől függetlenül nagyon, nagyon jó meccs volt meg. Én a finn hokit nagyon szeretem. Nincsenek így kimondottan nagy kedvenceim Finnországban, de magát a finn hokit kedvelem, és tanulok finnül két finn csapattársamtól a Volánba. Úgyhogy jó volt, hogy az összes marhaságot, amit tanultam, azt elmondhattam a bulinál felálló finneknek, és ők jókat.
Megzavartad őket?
Abszolút. Hát erre nem számítanak, amikor oda csúszol bulihoz, és valaki azt mondja, hogy jót aludtál, lajhár. Tehát, hogy ez finnül.
Finnül hogy hangzik, finnül. El tudod még mondani?
Nuku itku hyvin, laiskainen.
Oké, köszönjük szépen. Miért tanulsz finnül? Szeretnél esetleg Finnországban játszani, vagy egyszerűen a nyelv érdekel?
Nem, csak tetszik a nyelv, aztán így ők tanulnak magyarul, én meg tanulok finnül, szóval
egy ők is tudják
szimbiózisban élünk a buszon, szóval ők finnül beszélnek, én meg magyarul, és akkor...
Hát a finnugor nyelvcsalád így egymásra talál. És az, hogy ilyen jó teljesítményt nyújtottatok, esetleg az vitte, az tett benneteket, motiválta, és esetleg ezért voltál csalódott a következő osztrákok elleni mérkőzés után, és utána te is elég kritikusan nyilatkoztál, talán az összes meccs közül akkor volt ugye a legtöbb olyan hiba, amit felemlegettél, ugye az ember hátrányos helyzetek, szóval akkor előbb Pisti, te mondd el, hogy esetleg a nyitó meccs utáni motiváltság vagy lelkesedés okozta-e azt, hogy esetleg az osztrákok elleni meccs már csalódás volt?
Nem, az nem játszott közre igazából. A legnagyobb csalódottságot az okozta, hogy ugye az osztrák válogatottnak mondjuk a durván 70-80%-ával játszunk évközben, mit tudom én hány mérkőzést, és ismerjük őket, tudjuk, hogy semmivel nem jobbak, verhetőek, főleg, hogyha itt lettek volna még a nagyobb sztárjaik, akkor is azt mondom, hogy egy mérkőzésen foghatóak, és én csak egyszerűen azt éreztem, hogy ez az a meccs, és ez az a nap, amikor mi verjük az osztrákokat. És a meccset visszanézve, meg ott megélve, még abban a meccs utáni pillanatokban is én azt éreztem, hogy megérdemeltük volna a győzelmet, és igazából minden, amit ők úgy találtak, gólokat, meg helyzeteket, azokat nem ők dolgozták meg nem ők dolgozták ki, hanem mondhatni egy kicsit mi voltunk könnyelműbbek, vagy mi adtunk oda nekik, tehát hogy nem éreztem fairnek ott így per pillanat, és ezért voltam csalódott.
Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a finn meccs nagyon jó alapot adott erre az osztrák mérkőzésre. Én nem gondolom, hogy bárki azt hitte volna, hogy ez nagyon könnyű lesz, azért, mert ha Finnországgal egész normális meccset tudtunk játszani, akkor innen már nagyon könnyű lesz Ausztria, és nem is így álltunk hozzá szerencsére. Szerintem tisztességes munka volt. Én azért voltam csalódott, mert azt gondolom, hogy eldobtuk magunktól a lehetőségét annak, hogy ott akár nyerhessünk is. Vagy legalábbis nehéz helyzetbe hoztunk magunkat egy-két rossz kiállítással. Aztán az is hozzátartozik, hogy ugye ez egy 3-2-es meccs, levisszük a kapust, és volt, ha jól emlékszem, 300%-os helyzetünk 6-5 ellen, amiből, ha egyet sikerül értékesíteni, akkor megy a hosszabbítás, és legalább pontot szereztünk, és minden más. De ez nem így történt, és ennyi. Nem nagyon volt idő arra ott, hogy keseregjünk, ezt el kell engedni. Azt gondolom, hogy a kritikát meg kell fogalmazni, így saját berkeinken belül annak érdekében, hogy ebből is tanuljunk, és ebből jött utána a brit mérkőzés.
Igen, két vereséggel kezdtétek a világbajnokságot, ott álltatok, Bartalis István megsérült, és Nagy Krisztiánt válogattad be a keretbe, aki a britek ellen duplázott, és azt is Piller István mondta itt egy műsorban, hogy az alapszakaszban, a saját bajnokságában azt hiszem egy gólt lőtt, ezen a meccsen pedig rögtön kettőt. Gondoltad-e azt, hogy ilyen jól sül el a csere, és ez kapitányi szempontból mennyire volt nehéz, hogy kiesik egy játékos a VB alatt, és gyorsan be kell építeni egy újat. Nyilván, aki veletek volt Krisztián a felkészülés alatt is, tehát nem új emberként érkezett, de mégis egyfajta változtatásra volt gondolom szükség.
Nem ez a nehéz ebben, szerintem. Én mindig nehezen élem meg az utolsó ilyen vágásokat.
Keretszűkítés?
Igen, szerintem nem egy könnyű része ennek a munkának nyilván. És a Krisztián valót is nehezen értem. Meg annyival talán könnyebben, hogy őt hazaküldeni már nem akartuk. Tehát őt tudtuk, hogy ott fog maradni velünk. Várható volt, hogy egy-egy sérülésünk úgy is lesz, és így ő be fog kerülni egy ponton a keretbe. Tehát ilyen szempontból talán könnyebb volt, mint azt kellett mondani neki, hogy figyelj, elválnak útjaink, és neked ennyi volt a szezonod. És akkor jött, igen, az Isti sajnos 4 perc után megsérült az osztrákok ellen. Én azt hiszem, hogy az egész brit meccsbe ez is sokat tett. Hogy ő továbbra is ott volt velünk, ő olvasta fel a kezdő hatot az öltözőben, mindenki kicsit érte is csinálta, mert amin ő keresztül megy az elmúlt években, az igazságtalan. Tehát ez nem normális, hogy valaki megsérül február elején, végigcsinálja a rehabot, újra kell kezdeni a szezon tulajdonképpen a VB felkészülésnél, végigcsinálja az egészet megint, végre eléri a formáját Kanada ellen, egy minimális sérülést szenved, ezért a finn meccset kihagyja, és az osztrák mérkőzésen kb. 2 csere, és megsérül úgy, hogy most megint műtét, megint fél év, és a többi. És azt gondolom, hogy ezt így mindenki át is érezte, és amikor azt mondtam, hogy ez a brit meccs, és ennek a brit meccsnek a napja az így a pályafutásom egyik ilyen legérzelmesebb mérkőzése, akkor ez is benne van ebben. Meg még sok minden más, nekem ott volt az egész családom, nyilván ez a meccs számomra, nekem nincs 80 mérkőzésem, mint egy klubszezonban ebben a pozícióban, és ugye ez az a meccs, amit kívülállók azt mondják, hogy meg kell nyerni, stb. És ez a meccs, ami dönthet a sorsunkról, így a jövőben, és ez egy nagy nyomás, nagy ilyen emocionális hullámvasút, szóval ezen így túl lenni nagyon jó volt azzal a előjellel, amivel sikerült.
Amikor ezen túl lettetek, és egyrészt alátámasztod-e azt, amit Gergely mondott, hogy ez egy érzelmes nap volt, a csapat is így élte ezt meg, illetve amikor megvolt a győzelem, akkor valamiféle kőleg ördült-e rólatok. Nyilván még vissza volt a világbajnokságból több, mint amennyi eltelt, de mégis ez egyfajta megnyugvás volt-e, hogy az alap elvárás az, hogy a briteket megverjétek, az sikerült?
Abszolút, de amit amúgy is mondod, hogy ez nem csak egy forrásból eredő ilyen érzelmek túlfűtöttség, tehát volt minden ott meg, amikor egy olyan mérkőzésre készülsz, amit tudod jól, hogy minden oldalról elvárják, hogy megnyerj, az egy nagy nyomás, és rengetegszer voltam, meg voltunk az egész csapat a rossz végén a dolgoknak, amikor egy kötelezően megnyerendő mérkőzést elveszítesz, és nagyon, nagyon rossz érzés. Tényleg tudod gyűlölni magad brutálisan, mint a trónok harcával sétálná végig az utcán, és mindenki kövezne meg, hogy szégyen. Tehát, hogy a magyar kupákat csak nem kell nagyon visszamenni a múltba, hogy magyar kupa döntőket emlegessen Fejvárral, szóval nagyon rossz kikapni, és már csak ezért sem akarunk kikapni az ilyen kötelező jelleggel megnyerendő mérkőzéseken. Van extra emóció mögötte, meg extra izgulás is az elején, de az egy nagyon jó löketet adott a mérkőzésnek, hogy a Krisz első lövése mondjuk betalált. Mindig szoktunk beszélni arról, hogy az ilyen mérkőzéseken nagyon hamar valahogy meg kéne szerezni, ha nem is a számtani előny, de legalább a momentum előnyét, tehát hogy támadjunk, legyünk ott a harmadjukban, legyünk türelmesek, ha nem megy be. Szóval az egy nagy ilyen
lökést.
Igen, nem? Egy ilyen, hogy mondjam, nem az, hogy nem ott gördült le rólunk a teher, de egy ilyen kis megnyugvást adott az, hogy a Krisztián betalált mondjuk. És említem még mondjuk a Brunyának a teljesítményét, hiszen nem úgy látszottunk 5-0-át az angolokkal, hogy nem lőttek kapura, meg nem jöttek a harmadunkba, de nagyon sok bravúr volt a Brunyától. Nem csak ez a meccsen, meg az Áditól is, tényleg az egész világban is olyan sok bravúr volt, de nyilván ez volt az a meccs, ahol a legjobban kellett, és itt megvolt mind. És ezek is meccsben tartottak minket, hiszen voltak azért ember hátrányok ott is, ha jól emlékszem, 3 szám szerint a második harmadba. Még az egyiket bevertem.
De az ember, attól még nem telik le sajnos.
Mindegy viccet felejtél, hogy voltak ember hátrányok, ahol rengeteg helyzete volt meg lövés a briteknek, és volt egy pillanat a mérkőzésnek, amikor szerintem 20-10 volt a kapura lövés a briteknek, és vezettünk 3-0-ra, tehát a Brunya is nagyon sokat segített ebbe, az egész csapat tényleg, úgyhogy ez egy ilyen igazi csapatmunka volt, mindenki beletette, így van, mindenki beletette a puzzle darabkáját a kirakósba, és a végén lett egy ilyen szép kép.
Ilyenkor mik a kapitányi, vagy a vezetői stábnak a feladatai? Földön kell tartani játékosokat, gondolom nem szabad ünnepelni, mert hiszen még hátra van 4 mérkőzés, szóval hogy telt az ezt követő időszak?
Hát még egy dolog azért itt kikívánkozik belőlem, ezt még hadd szúrjam be a Krisztián reakciójára az egészre. Tehát az, hogy ő ott marad velünk, mint tartalék, és neki erre kb. Annyi volt a reakciója, hogy tud jégre menni, hogy dolgozni tudjon, hogy fog bejutni a pályára, mert nem lehet regisztrációja, hogy fog kondizni eleget, hogy ő olyan formában maradjon, amilyenben lennie kell, és ezért tudott úgy visszatérni, ahogy. Ami az hagyján, hogy a teljesítményünk ez mennyit hozzátesz, de a kultúránkhoz amennyit ez hozzátett, az megfizetetetlen. Tehát ez az egyik legnagyobb hozadéka ennek a világbajnokságnak, én azt gondolom. Az, hogy utána győzelem és földön kellett tartani bárkit, én nem hiszek abban, hogy ugye szokták mondani az edzők ezt a rövid távú memória, így a nagy siker vagy nagy vereség után. Én nem hiszek ebben, szerintem szerintem az a legrosszabb irány, hogy valamit elfelejtünk. Érzelmileg le kell róla csatlakozni valahogyan, minél gyorsabban, de elfelejteni semmiképp se szabad, de valamiért nyertünk, vagy valamiért veszítettünk, amiből szeretnénk tanulni, vagy szeretnénk tovább csinálni, vagy valami tapasztalatot elvinni magunkkal. És itt is ezt mondtuk, hogy ugye utána jött ez a kétnapos szünet, amit emlegettünk itt az elején, és mi azt mondtuk, hogy mivel nem is azért jöttünk, hogy a brit válogatottot legyőzzük, és utána hátradőjünk, vagy ne győzzük le, és nem tudom, öngyilkosságon gondolkozzunk, hanem azért jöttünk, hogy 21-3-at játszunk, ott nagyjából azt mondtuk, hogy 9 az tök jó, és jönni fog egyszer csak a 10. majd Németország ellen, és így is álltunk hozzá.
Ugye a németek nyertek 6-2-re, majd jött a házigazda Svájc elleni 9-0-ás vereség, az Egyesült Államok ellen 7-3-ra kapott ki a magyar válogatott, a lettek pedig 3-1-re. Ugye? Ja nem, 8-1-re nyertek. Azt látva, ugye ez a 9-0, ez hogyha tényleg egy laikus nézi, azt mondja, hogy úristen, micsoda különbség van ezen a szinten is, de az, hogy az elődöntőben például a norvégok is 6-0-ás vereséget szenvedtek, ez valahogy így árnyalja a képet, tehát a svájciak most olyan topformában voltak, és ugye 4 elvesztett VB döntő után nagyon-nagyon szerettek volna hazai pályán ünnepelni, más kérdés, hogy nem jött össze neki, de hogy Svájc ellen még ilyen arányú vereséget is szenvedni, azt gondolom, hogy egyáltalán nem tudom, szégyenkezni való dolog.
Hát szégyenkezni nem, azt azért nem kell, de Svájc az egy olyan csapat, az a jó, hogy a Kuri játszott velük, az egyik csapattársam, és ugye mi tavaly játszottunk velük először, ha jól tudom, ugye Herningben.
Azt gondolom én is.
Igen, és mondta a Kuri, hogy bárki ellen játszik szívesen tényleg, és bárkit el lehet verni egy-egy mérkőzésen. Svájc, zero chance. Így engedett el minket Herningbe Kuri, a csapattársam, a szlovén. És hát, ja, Herningben nem voltam pont jégen a svájci meccsen, mert előtték a térnem, és azt a meccset kihagytam, de most a felkészülési meccsen, ami amúgy nem is a teljes keretes Svájc volt, illetve most a világban is egy ilyen majdnem teljes keretes Svájc ellen megtapasztaltam, amit a Kuri mondott. Talán ez azért gondolja így a Kuri is, meg most már én is, hogy ők egy olyan csapat, hogy ezt amúgy is mondta a padon, amikor kaptunk, mit tudom én, 34-ig volt, hogy egy perces lesz könnyebb, ha megállunk, akkor csak még rosszabb lesz. Szóval hogy ők tök mindegy, mi van az eredményjelzőn, nem álltak meg. És nem engedtek ki, nem adtak nekünk egy 10 másodperc olyan hokit se, hogy könnyű legyen, és talán ezért a egyik legnehezebb ellenfél a Svájc. Ennek ellenére a második harmadon kívül szerintem nem volt egy rossz mérkőzés. Az, hogy a második harmad ugye hosszú padra cserélünk, sok kiállítás volt, az eléggé megőrült az energiaforrásainkat. Lehet velük is jó mérkőzés játszik, mint 9-0, csak ez az egy, ami bennem úgy megmaradt, hogy ilyen hiányosság Svájc ellen, uh-huh. De nyilván ők vérprofik. Uh-huh. Sajnos. Nem sajnos.
Gergely?
Igen, az ember úgy érzi, hogy ez egy gépezet, ami jön, és csak jön, és jön, és jön, és amíg nincs vége a mérkőzésnek, ez a gépezet jönni fog. És én is így gondolom, hogy alapvetően az első harmad az egy nagyon jól sikerült harmad, 1-0. A harmadik harmadunk az, nagyon sokat dicsértük a Brunyát, de az nem az ő harmada, és ott két potya miatt az egy 0-2-es harmad, de játék alapján tök oké. Itt a középső az, amit nem nagyon lehet elbírni. Ugye itt az a baj, hogy az energiaszint az totál elcsúszik azzal, hogy nem tudsz cserélni. Tehát amíg maximumon tudunk játszani, még úgy is, hogy mi előtte lévő nap játszottunk Németországgal, ők pihentek, még úgy is azt mondom, hogy amíg energia bőségben vagyunk, vagy legalábbis egy normális szint fölött vagyunk, addig túlélünk, megoldjuk, jobb esetben hokizunk velük, de a második harmad az nem tud ilyen lenni. Tehát ott nagyon messze van a pad, azáltal, hogy messze van a pad, ők ennek tudatában játszanak úgy, ahogy kevés kockázatot vállalnak, megtartják a korongot, ez minket kiszív, és amikor már nem tudunk levegőt venni, akkor jön az, ami amire azt mondjuk, hogy a gépezet. Nyilván ettől még nekünk is el kell gondolkozni azon, hogy lehet-e olyan apróságokat kitalálni, amivel jobban túléljük a második harmadot, csak azért nem nagyon mentünk ebbe az irányba, mert Herningbe valamiért, mai napig nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, a második harmadaink voltak a legjobbak a top csapatok ellen. Nem tudom megmondani, hogy miért. És nem csak a eredményjelzőn látottak alapján, hanem mélyebb számok alapján is, tehát kialakított helyzetek, lövések, stb. A legjobbak voltak valamiért a második harmadik. Nem tudom megmondani, hogy miért. Idén meg azt gondolom, hogy inkább a realitás jött, és a második volt a legnehezebb, a legtöbb mérkőzésen a top ellenfelek ellen.
Ugye a Nemzeti Sportban volt egy értékelés, egy elemzés, és számokkal is alátámasztotta az újságíró, hogy mik voltak pozitívumok, és mik voltak a negatívumok. Az, hogy a legtöbb gólt a magyar válogatott kapta szám szerint 38-at, és az emberhátrányos játék az ilyen 53-54% körüli volt, ez-e az, amin mindenképpen javítani kell. A szerzett gólok tekintetében viszont Herninghez, a herningi 8 góllal szemben most 14-szer volt eredményes a magyar válogatott, ez pedig az-e, amire lehet építeni? Tehát mik azok az ellenpólusok, amikben mindenképpen vagy javulni kell, vagy megtartani?
Hát a lőtt góljaink szám az örömteli. Én azt gondolom, hogy ez nagyon nagy lépés az előző világbajnoksághoz képest. Nem tudom, hogy tartható-e. Tehát itt mindig ez a nagy kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt fenntartani. Tavaly kiváló volt az emberhátrányunk, a világbajnokságon 80% fölött voltunk, ami azt hiszem, hogy akkor hatodikok voltunk azzal a VB-n, ami nyilván kiemelkedő. Szezon közben nem nézett ki túl jól. Az én felelősségem nyilván, hogy úgy döntöttünk, hogy itt változtatunk valamin. Azt gondoltuk, hogy apróságokon, de ahogy mentünk bele, egyre inkább kiderült, hogy azért ez... bizonyos kihívásokra nehéz lesz reagálni. De azt is láttuk, hogy sokkal kevesebb energiát emészt ez a fajta emberhátrányos védekezés, mint a tavalyi, ami nekünk fontos, tehát ahol tudunk spórolni az energiával egy picit, ott ez segíthet. Most itt azért feltehetjük a kérdést, hogy van azért lőttünk-e például sokkal több gólt, mert jobb volt az energiaszintünk, és ehhez hozzá tudott járulni például a másfajta emberhátrányos védekezés is, de nyilván az 51-néhány százalék az meg elfogadhatatlan. Tehát ez az egyik kulcs téma a jövőre nézve, hogy vagy hogy oldjuk meg azt, hogy csak emberhátrányban védekező játékosaink külön legyenek, akik alig játszanak, nem játszanak emberben egyáltalán, és mondjuk az 5-5-ös idejük meg olyan, amilyen, vagy hogyan ötvözzük ezt a két stratégiát, amit használtunk, nem tudom, de azért azt látni kell, hogy minden összefügg. Attól, hogy kiragadunk egyet, hogy az emberhátrány jó vagy rossz, az még hozhat egy csomó pozitívumot vagy negatívumot is, de még egyszer mondom, a rossz hatékonyságunk ebben a szegmensben az természetesen nem elfogadható, tehát ezen változtatnunk kell, az biztos.
Mennyire nehéz a helyzetetek? Ugye évközben ilyen dinamikájú meccseket nem játszotok, ilyen ellenfelek ellen sem tudjátok kipróbálni magatokat. Mivel lehet szimulálni az ilyen szituációkat, és miben tudtok így fejlődni ilyen körülmények között? Ugye nem NHL-ről beszélünk, nem Finnligáról, tehát hogy mennyire nehéz a ti helyzetetek, és min lehet ezen változtatni, vagy hogy lehet ezt megoldani?
Szerintem egyre többen vagyunk olyan szerencsés szituációba, így profi magyar jégkorongozóként, hogy tudunk magasabb szinten végigjátszani bajnokságokat, tehát azért vannak külföldön jó páran fiatalokból, meg nem fiatalokból is, illetve most ugye tavaly a Fradi érkezésével az ICHL-be most már két magyar csapat is szerepel az osztrák bajnokságban, ami nem azt mondom, hogy egy NHL szint, de mégis jó, valahol Európa, az európai ligák között szerintem azt hiszem hetedik helyet foglalja el, ami nem egy rossz helyezés, és nagyon jó évről évre erősödő ligáról beszélünk, főleg a Covid óta visszanyerte így a rangsorban szerintem a kiérdemelt helyét. Én azt tapasztalom csak belülről, hogy nehéz, igazából ott is heti három mérkőzések vannak legtöbbször, és sok utazással, ott is hasonló a szituáció, mint egy világbajnokságon, hogy nem nagyon lehet úgy eltengődni a mérkőzéseken, mert akkor biztos, hogy kikapsz, hogy nagyon, nagyon bután fogsz kinézni a jégen. Itt az A csoporton nagyon hasonló a szituáció, csak még talán egy sebességgel feljebb történnek a dolgok, amire szerintem meg nem vagyunk képtelenek, hogy megugorjuk, és mondom még egyszer, ezek látszanak, tehát vannak periódusok, amikor azt látjuk, hogy beszorítjuk USA-t, dominálunk USA ellen, vagy esetleg vannak jó periódusaink tényleg bárki ellen, Svájcon kívül. De nyilván Svájcen is voltak helyzeteink, nem sok, de ezeket kell valahogy úgy pillenteni, és a mérleg nyelvét nem is azt mondom, hogy egyelőre rakni, mert az még nem mostanában lesz, de reméljük, hogy minél hamarabb, hogy meccs végén azt tudjuk mondani, hogy játszottunk egy kiki mérkőzés, mondjuk az egyik ilyen top csapattal.
Ehhez kívánunk sok sikert, mind a szövetségi kapitánok, mind a szakmai stábnak, mind a csapat játékosainak, és szívből gratulálunk, és nagyon büszkék vagyunk a magyar férfi jégkorong válogatottra, amely sorozatban másodszor kivívta, vagy bebiztosította a bentmaradást, úgyhogy nagyon köszönjük ezeket az élményeket és a mérkőzéseket. Majoros Gergelynek és Terbocs Istvánnak köszönjük szépen.
Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Rekord 15-13!
Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kér egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Műsorajánlót hallottak.
Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Csisztus Zsa következik, mégpedig Priskin Tamással, az egykori válogatott labdarúgóval és Horváth Gáborral, dr. Horváth Gáborral, a hivatásos labdarúgók szervezete elnökével.
Ez itt a Nemzeti Sport Rádió. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztus Zsa. A most következőkben egy nagyon izgalmas témát fogunk átbeszélni két kitűnő vendégemmel, annak kapcsán, hogy a közelmúltban közös szakmai gondolkodásra és rendszer szintű megoldások kapcsán hívott életre egy megbeszélést, egy úgynevezett sajtóreggelit a Hivatásos Labdarúgók Szervezete, és ennek kapcsán a szervezet két képviselői, dr. Horváth Gábor főtitkár urat és Priskin Tamást, szintén a vezetőség tagját, hívtam el, aki azon túl nagy 63-szoros válogatott, korábban magyar bajnok volt, szlovák kupa győztes, és hát azt kell mondanom, hogy végig talán mondhatom sportolta, és játszotta Európát, ebből talán a leghosszabb az angliai kirándulás volt, de volt ebben Oroszország, és volt ebben ugye Szlovákia, sőt Izrael is, úgyhogy óriási nemzetközi tapasztalatokkal bírsz. Szervusztok, először is szeretettel köszöntelek benneteket.
Köszöntjük mi is a hallgatókat, köszönjük a meghívást.
Köszöntök én, és mindenkit, örülök, hogy itt lehetek.
Nagyon örülök, mert azt gondolom, hogy egy nagyon fontos témáról fogunk beszélgetni, méghozzá arról, hogy valójában szerintem sose kerül igazán nagy hangsúly arra, hogy a hivatásos sportolók, és most nem feltétlenül csak a labdarúgókról beszélünk, de nyilván ti vagytok azok, akik ezt az ügyet most látványosan felkaroltátok, és azt gondolom, hogy akár jó gyakorlatként is lehet ez majd példa mások számára. Tehát arról van szó, hogy a hivatásos sportolók aktív pályafutása szerintem egyértelműen tudjuk, hogy rövidebb, mint egy átlagos munkavállalónak, a kockázat viszont óriási. Ugye egy sérülés vagy egy betegség akár hónapokra, akár szélsőséges esetben sajnos véglegesen is megszakíthat egy sportkarriert, és igazából szerintem, aki már foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy vajon hogyan vannak biztosítva Magyarországon a sportolók, hogy egyáltalán én szülőként tudok-e a gyermekemre sportbiztosítást kötni, rájön arra, hogy ez egy elég nehéz kérdés, mert általában a sportolás a biztosításnál kizáró tényező. Önmagában ez egy szinte ellentmondás, hiszen pontosan azért szeretnénk ugye biztosítani akár a versenyzőt, akár a játékost, akár pedig ugye a sportoló gyermeket. Illetve ugye van még egy fontos kérdés, amit a bevezetőben elmondtam, hogy egy sportkarrier nagyon rövid, nagyon intenzív, előfordulhat természetesen, hogy ebben a rövid időszakban mondjuk kimagasló jövedelmet hozhat, akár egy játékosnak, akár egy versenyzőnek, ugyanakkor mi van utána? Ugye ez már az öngondoskodás, a pici előre tervezés, a jövőben való gondolkodás és az abba való befektetés kérdése. De most úgy tűnik, hogy ebben a két nagyon-nagyon fontos kérdéskörben, ami érinti a elsősorban hivatásos sportolókat, azokat, akik az életüket felteszik tulajdonképpen egy cél elérésére, hát bizony Magyarországon nem veszi körbe egy kipárnázott, vagy akár jól megágyazott, vagy akár gyakorlatszerű rendszer. Gábor, kezdjük akkor kérlek veled. Ugye ti azért nyilván a hivatásos labdarúgók szervezetén alapvetően azt a feladatot látjátok el, hogy megpróbáljátok a játékosok érdekeit képviselni. Ti egy érdekvédő szervezet vagytok, és már nagyon sok kérdésre felhívtátok a figyelmet. Ez most miért érzed úgy, hogy aktuálisabb, mint valaha?
Köszönöm szépen először is a lehetőséget, és azzal szeretném kezdeni, hogy valóban évek óta hosszú sorolata próbálkozunk azzal, hogy valamilyen megoldást keressünk ezen a területen. És most direkt nem mennék bele rögtön részletekbe, mert vannak olyan általánosságok, amire azt gondolom, hogy másképp kellene talán hozzáfognunk, mint ahogy az eddigi tapasztalatok mutatták. Eddig úgy terveztük, hogy minden csapathoz, minden játékoshoz elmentünk és elmondtuk nekik az ezekkel kapcsolatos tájékoztatást. Sajnos különböző okok miatt nem olyan eredményes, minthogyha ez az egyéni megkeresés, minthogyha ez egy összefogott szabályrendszerben lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy elindítsunk egy olyan közös beszélgetést, egy olyan közös gondolkodást, ami nem csak a HLS-t érinti, és a HLS tagokat, a HLS vezetőséget, hanem érinti a labdarúgáson, vagy a sport más területén, nem csak a labdarúgással kell ezt leszűkíteni. Többi csapatsporták, sőt az egyéni sportágok is nyugodtan kapcsolódhatnak. Tehát egy olyan közös gondolkodást, amiben részt vesznek a sport egyéb szereplői, a klubok, ahol vannak ligák, a szövetségek, sportági szövetségek, adott esetben a sportkormányzat szereplői is, és megpróbáljunk közösen egy olyan módszert, egy olyan megoldást vázolni a játékosok részére, ami valóban eredményezheti a későbbiek során, hogy egy olyan szociális háró kerül alájuk, nem föléjük, hanem alájuk, ami a későbbiek során, amikor befejezik a profi pályafutásukat, vagy akár még az alatt is történhetnek nem várt események, ezekre megfelelő biztosítást, megfelelő megoldásokat adnak. És az első ilyen ütem valóban ez a sportreggeli volt, ahova meghívtunk több médium képviselőjét, és igyekszünk ezáltal hangot adni az elképzeléseinknek, ami biztos, hogy egy olyan megoldás kell, hogy a vége legyen, ami mindenkinek jó. Tehát a jelenlegi meglátásom szerint nincs olyan szereplője a felsoroltak között ennek a ügyletnek, aki vesztesen tudna kijönni belőle, hiszen senkinek egy büdös fillérjével többen nem kerülne senkinek semmilyen problémát nem okozna, csak jól tudnak kijönni belőle akár a játékos, akár a klub, akár a szövetség.
Egy témaérzékeny pontot érintettél, ugye a büdös fillért, majd erre ki fogunk szerintem térni, mert hogy itt végül is ugye arról van szó, hogy tulajdonképpen abszolút hiány van, tehát ez egy hiátus van abban a tekintetben itt a rendszerben, ami alapvetően arról szólna, hogy a sportolókat, és most fogjuk ezt egy nagy halmazként sportolóknak, és ne feltétlenül mondjuk a játékosok, tehát mindenkit értünk ez alatt, aki olyan magas szinten sportol leginkább adott esetben, hogy tényleg, ahogy mondtam, fölteszi a gyerekkorát, az ifjúságát, akár a fiatal felnőtt korát egy karrierépítésre. Itt ugye arról van szó, hogy tulajdonképpen nagyon-nagyon fontos elemei az ő létezésének hiányoznak, ami leginkább az őt érő esetleges veszélyeknek a biztosítását.
Ugye a felvezetőben is érintetted, biztosítás létezik.
Igen.
Általános biztosítás létezik, amiben csak jellemzően a sportot kizárják.
Ez egyébként valahol tényleg hozzá.
És a biztosítók nem tudnak olyan csomagot, vagy olyan terméket kínálni a sportolók részére, ami kifejezetten nekik van kifejlesztve. Tehát ezen, ha a biztosításról beszélünk, akkor biztos, hogy itt valami olyan irányba kellene elindulni, ami figyelembe veszi a sportolói karrier specialitásait, specifikumait, és abból indul ki, hogy lehet, hogy egy picit drágább biztosítás lesz, mert több kockázati elemet kell beletenni, de benne van.
Igen, majd egyébként kitűnő jogász és ügyvéd is vagy, majd esetleg térjünk arra, hogy nyilván a sporttörvényben azért van valami kitérési pont erre, de pont az nem elég, amiről beszélünk. De most hadd felüljek hozzád azzal a kérdéssel, hogy amikor az ember elkezd gyerekként sportolni, akkor emlékszel-e arra az első alkalomra, amikor megfordult a fejedben, hogy akár meg is sérülhetsz, vagy hogyha megsérülsz, akkor az vajon milyen hátrányokat okoz neked, kimaradsz a csapatból, lemaradsz egy versenyről, egy utazásról, egy tornáról, és a többi, és a többi.
Szerencsés vagyok, és köszönöm a jó Istennek, mert engem azért a nagy sérülések elkerültek, tehát nem kerültem ilyen helyzetbe, és megmondom őszintén, nagyon fiatal, nem is nagyon gondolkodtam ezen a dolgon, addig, amíg ki nem igazoltam ugye külföldre. Nekem az első állomás helyem Anglia volt, és én rögtön, tehát én 18 és fél évesen kerültem ki Angliában, és ott ugye szembesültem azzal, hogy ott már egy működő rendszer van azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amiről ugye a Gábor itt a korábbiakban beszélt. Nyilván én mindig azt mondom, hogy ennek három pillére van. Az első és legfontosabb, amiben Angliában is találkoztam, az öngondoskodás. Tehát nyilván nagyon fontos volt az, hogy ugye én bekerültem egy rendszerbe, tehát nyilván mentem oda futballozni, és emellett nekem a havi juttatásaimból volt egy olyan nyugdíj alap, amelybe ugye az én beleegyezésem nélkül, tehát kötelezően...
Na, ez itt egy fontos dolog. Tehát itt tulajdonképpen te már egy olyan kész rendszerbe érkeztél, ahol ezt már kigondolták előre. Pontosan tudták, hogy mi lesz jó majd neked. Nem neked kellett kitalálni, tehát nem arról volt szó, amit a Gábor itt említett, hogy vajon az egyéni érzékenységgel meghallja a játékos, hogy miről is magyaráznak neki, hogy vajon ez neki jó lesz-e, vagy nem, elgondolkodik-e rajta, vagy nem. Ezt itt konkrétan így kellett csinálni.
Igen, ez így volt, ugye én ebbe belecsöppentem, és tényleg ugye a havi juttatásokból ott egy bizonyos százalékát a fizetésnek azt ugye elbonták egy nyugdíj alapba, amit majd 57 éves koromban tudok készhez kapni, ami nyilván én úgy gondolom, hogy majd egy nagyon nagy segítség lesz. Emellett a másik pillér pedig az, hogyha bármilyen sérülés, és bármilyen dolog történik egy játékosnak a pályafutása alatt, ami mondjuk hosszabb ideig tart, tehát mondjuk beszéljünk arról, hogy 30 napnál hosszabb, sajnos a labdarúgásban és más sportban is előfordulnak olyan sérülések, amelyek ennél sokkal hosszabbak. Nyilván is szoktak, igen, szoktak olyan problémák lenni, hogy ugyankor, hogyha kiesik a játékos, ugye nem tud a csapatnak a segítségére lenni, viszont a fizetését ugye az egyesületnek ugyanúgy fizetni kell. Emellett ugye még vannak olyan dolgok is, hogyha egy játékos nem játszik, akkor egy bizonyos prémium rendszerből kiesik, mivel nem játszik, ugye az eredményesség hiány ugye nem kapja meg a prémiumokat is, ez azért egy elég magas jövedelemkiesés lehet. És ugye, hogy a Gábor is említette, erre vannak olyan megoldások, amelyek ugye Nyugat-Európában már nagyon jól működnek, hogyha ilyen történik, akkor ugye a klubról leveszi a felelősséget, a játékosról leveszi a felelősséget, és nyilván abban az időszakban, még a játékos sérült, addig átvállalják ugye ezeket a...
Ott lép a biztosító.
Ott lép a biztosító, így van, átvállalják ezeket a jövedelempótlásokat, ami szintú ugye egy nagyon-nagyon jó dolog. És én mindig kiszoktam térni egy picit a témától, ez lehet, hogy eltér. Nekem a harmadik, ami nagyon fontos az, hogy a pályafutás alatt szerintem nagyon fontos az, hogy edukáljuk és tanítsuk és neveljük és képezzük a játékosokat. Mert ugye említettük, ugye van az öngondoskodás, ugye van egy biztosítási háttér, ugye, ami a jövedelemkiesést is biztosítja. De viszont kell, hogy legyen egy olyan dolog is, ami mondjuk felkészíti a játékost arra, hogyha mondjuk vége van a profi pályafutásnak, akkor ugye egy teljesen új élet jön, egy teljesen más élet, egy civil élet, és akkor igazából tudja, hogy ha addig a pillanatig nem sikerült ugye annyi jövedelmet összekeresni, amivel ugye el tudja kezdeni a második életét, akkor legyen egy olyan dolog a fejében, legyen egy olyan tudása és szakmai tudása, amivel mondjuk majd el tud indulni a civil életben a jövőben.
Valóban ez ugye egy kicsit ilyen kettős karrier típusú gondolkodásmód, ami, hát, ahogy te is mondod, arra készíti fel a játékost, vagy a versenyzőt, hogy bizony a sportolói pályafutásnak egyszer vége lesz, és onnantól kellene valamilyen...
Sajnos, igen.
Igen, sajnos, így van.
Például Amerikában kifejezetten olyan programot, a major sportokkal kapcsolatban kifejezetten olyan programot vezettek be, hogy arra készítsék föl ezeket a sportolókat, hogy keresni fogják őket a pályafutások után különböző cégek, mert ezeknél a cégeknél végeztek egy kutatást, aminél fölismerték, hogy a sportoló azáltal, hogy olyan képzést kapott, mint egy sportoló, sokkal nagyobb teljesítőképességű, mint egy átlagos munkavállaló, és ezért jobb munkavállaló lesz, ezért Amerikában kifejezett program, tehát több ezer olyan munkavállaló van, akit erről a piacról származtattak.
Igen, ez egyáltalán azt kell mondanom, hogy nem meglepetés mondjuk számomra, hogy ez így van, illetve erre azért számos tanulmány készült, már én magam is olvastam ilyet, sőt Magyarországon kifejezetten készült olyan tanulmány is, hogy például nagyon szeretnek akár olyan női alkalmazottakat is keresni, akik a sportból jönnek, mert mind a rendszeretet, mind a precizitás, mind a célorientáltság, ezek azért úgy ott vannak a legjobb tulajdonságok között, ez persze nem csak a nőkre igaz természetesen, hanem önmagában a sportból érkező személyiségeknek azért van erre képességük. Skill, hát, ugye, ahogy ezt mondom.
Igen, ugye a sportnak
szóval
vannak olyan hatásai, ami szerintem már gyerekkorban elkezdődik, hogy ugye fegyelmez, rendszerben megtanít minket élni, nyilván, ami nagyon fontos, és a Gábor is említette, meg te is említetted, hogy sikerorientált, tehát próbál mindig eredményesen helyt állni, és én azt mondom, hogy ezek nagyon fontos skillek, nem csak a sportban, hanem a magánéletben is, meg én szerintem az üzleti szférában is.
Ez abszolút így van. Gábor, térjünk akkor egy kicsit vissza arra, mert ez a bemutató, illetve ugye ez a beszélgetés rendkívül izgalmas volt, és nagyon sok téma napirendre került, és azt gondolom, hogy az ember nagyon gyakran azt érzékeli, hogy tényleg, ahogy mondani szokás, nem kell feltalálni a meleg vizet. Tehát nagyon sok példa, egyébként nem feltétlenül egyformák, országa válogatja, kultúrája válogatja, eltérő példák is vannak, de jól működő példák léteznek a világban. Segítségünk egy picit ebben eligazodni, hogy vajon melyek azok, amelyek akár más kontinensekről is érkezhetve, érkezve alapvetően átvehetők, illetve melyek azok az elemek, amelyek, ahogy te is mondtad, a felek sérülése nélkül nyújtanának olyan szolgáltatást, amely minden résztvevő számára pozitív lenne.
Ja, mielőtt még erre válaszolnék, szerintem érdemes tisztázni a hazai alapokat.
Igen, beszéljünk arról, hogy mi van, illetve pontosan mi nincs itthon.
Igen, tehát a sporttörvény rendelkezik arról, hogy minden sportoló részére a klubja köteles kötni egy biztosítást az ő javára. Csak arról nem rendelkezik, hogy ennek milyen tartalmú, milyen mértékű biztosításnak kell lenni, tehát kis túlzással azt is mondhatnánk, hogyha egy forint értékű biztosítást köt a klub, akkor ezzel eleget tesz a törvényi kötelezettségeinek, és ugye ezt átveszi a Én csak a labdarúgó szövetség szabályzatait ismerem behatóan, de meg kéne nézni, tartok tőle, hogy a többi szövetségben sem nagyon általános, hogy ettől eltérnének. De ha igen, akkor az tiszteletre méltó. Tehát meg lehetne szövetségi szinten is határozni egy magasabb biztosítási értéket, és akkor már közelebb lennénk ahhoz, aminek a célja egyébként maga a biztosítás, tehát hogy fedezze azokat a károkat, amik felmerülnek. Az egyforintos biztosítás nyilván nem fedez minden olyan kárt, ami felmerül, mert csak valami pici részét fedezi. Ugye a másik alapkérdés, hogy a munkatörvénykönyve egyértelműen szabályozza, hogyha üzemi balesetet szenved valaki, akkor ott teljes kárpótlásban valamennyi elmaradt jövedelmét meg kell, hogy kapja a klubjától. Az üzemi balesetnek minősül, hogyha a pályán, tehát edzésen vagy mérkőzésen, vagy az odavezető úton, tehát otthonról az odavezető úton történik vele valami baleset. Tehát ez akár a pályán kívül történhet, ha úgynevezett munkaidőben történik, igen, akkor ez üzemi balesetnek számít, ilyenkor a klubja köteles kárpótlást adni.
Akkor, hogyha ez egy klasszikus munkaszerződés,
ugye? Igen, hát és természetesen munkaszerződés keretében. És ugye itt sem tartozik ide például a betegség. Tehát itt csak a sérülés tartozik ide. Na most minden más, ami ebben nem tartozik bele, az nincs biztosítva. Tehát az se, ami munkaidőn kívül, vagy a pályán kívül, vagy edzésen, vagy mérkőzésen kívül történik valamilyen baleset, vagy akár megbetegszik, az nem tartozik ebbe a körbe. Tehát egyrészt erre a körre kéne koncentrálni, hogy ugye nyilván egy játékosnak lehet jövedelem kiesése és hosszú ideig játékképtelen állapota, akkor is, hogyha nem a pályán sérül meg, hanem otthon elcsúszik, és eltörik a sípcsontja.
De vagy elég csak egy hétvégén egy autóbaleset, vagy bármi. Tehát ami mondjuk éppen nem edzésre menet, vagy mérkőzésre menet jövet történt.
Ez nyilván mondhatnánk, hogy ez nem tipikus sportbiztosítás, de amiatt, mert a sportolók részére kieső jövedelmét kell, hogy bevonjuk ebbe a körbe, amit ugye térítene a munkáltató, hogyha üzemi baleset lenne, de ez ugye nem üzemi baleset, tehát itt nincs olyan, akitől elvárhatná a munkavállaló, jelen esetben a sportoló, hogy térítsen neki valamilyen jövedelmet, ezért erre biztosítást kell kötni.
Igen, és bocsáss meg, szerintem nem, természetesen nem akarok a munkáltatókról semmi rosszat feltételezni, de azért azt el tudom képzelni, hogyha meg tudja oldani, hogy azért a kifejezetten mondjuk kívül essen a felelősségi körén az a baleset, vagy az a probléma, ami a jövedelem kiesést okozza, akkor lehetőség szerint hárítsa is a felelősséget.
Igen, hárítja. Én tudok olyat is, aki ilyen esetben is fizeti a játékos fizetését, tehát tudok nagyon korrekt, pozitív példákat is mondani, de és akkor itt el is jutottunk ahhoz a ponthoz, ami szerintem a legfontosabb, hogy ez nem rendszerszerű. Uh-huh. Tehát azt kéne elérni, hogy rendszerszerűen üzemeljenek ezek a akár a biztosítások, akár a nyugdíj előtakarékosság, vagy bármilyen más öngondoskodás, erre legyenek rendszerszerű szabályok.
Tehát, ha jól értem, akkor ez klubja, talán klubvezetője, egyéni érzékenysége válogatja, hogy ki mennyire, hogy mondod.
Valószínűleg igen.
Dönt amellett, hogy nem lesz a sportolót. Ez azért nagyon nagy bizonytalanságot okoz.
Igen, és amire ezt egy játékos felismeri, vagy kerül olyan helyzetbe, hogy föl kéne ismernie, addigra már pont késő. Tehát nagyon sok játékost, és itt a Tomi, amit elmondott, ugye más céllal fogalmazta meg az edukáció fontosságát, de itt ebben az esetben meg nekünk nem, hogy edukálni kell, hanem kifejezetten azt a rendszert kellene bevezetni, például ami Angliában is van, hogy akár szövetségi, akár törvény ide, szövetségi szabályzat is bőven elég ahhoz, hogy úgy elfogadjunk egy olyan szerződés mintát, amiben ez az elem benne van. Akkor innentől kezdve ettől nem lehet eltérni. Választhatja, hogy aláírja, vagy nem írja alá. Tehát nem kötelező, mert nem kötelező labdarúgónak lenni, meg futballozni, meg el lehet menni bárhova máshova, de hogyha ő azt választja, hogy abban a csapatban profi játékos lesz, akkor ezt a szerződést kell aláírni.
Igen, bocsánat, de hogyha valamilyen szinten ezt megnézzük, az, ez csak az ő érdekeit szolgálja. Tehát
igazából tulajdonképpen saját maga ellensége lenne, hogy ezt nem
így van. Egy dolognál szerintem még mindig nem ismerik fel a klubok a saját érdekeiket, pont az üzemi baleset miatti biztosításnál, mert ugye neki ebben az esetben ki kell fizetni a játékosnak a jövedelmét, viszont az ő részére meg nem téríti meg senki. Tehát pont itt a klubnak lenne érdeke, hogy a saját maga javára kössön erre az esetre biztosítást, de pillanatnyilag ettől is messze vagyunk. Tehát azért
igen,
is
ez egy
mondtam,
ilyen win-win szituáció, hogy a klub is jól jár, a játékos is biztosítva van, tehát igazából.
Igen, és azért mondtam az elején, hogy egy közös gondolkodásnak kell lenni, mert most már érintettünk olyan elemeket, amiben az összes stakeholder vagy szereplő
igen,
érintett.
Igen. Na hát, ha ez így van, akkor azt gondolom, hogy ahogy az előbb is elhangzott, vannak kitűnő példák, és talán ezt kellene leginkább megértetni. Itt most, amit felvázoltál, ez egy magasabb szintű kodifikációs igényt is felvet. Tehát tulajdonképpen akkor lehetne nyilván rendszer szinten rendbe tenni ezeket az alapvető hiányosságokat, hogyha valószínűleg a sporttörvény keretében legalább, azt gondolom, amely valamilyen szinten nyilván behatárolja azt, hogy ki is a professzionális sportoló, és azt milyen feltételrendszer mellett lehet vagy kell szerződtetni, ugye itt alapvetően elsősorban ugye a munkajog szabályait veszük alapul, természetesen ugye annak is speciális esetét idevéve, de léteznek megbízási jogviszonyok is, nyilván azokra is lehetne ezt valamilyen igen, formában alkalmazni.
Azért azt el szeretném mondani, hogy alapvetően szerintem nagyon szépen és nagyon jól működik most a magyar sportélet, most ami tehát nem a gazdasági szintjét, az infrastruktúrális szintjét egyáltalán, ahogy össze van rakva az egész csúnya szóval fogalmazva, de működik. Tehát sokkal jobban működik, mint nem tudom, 20 évvel ezelőtt, hát
voltak vadidők, maradjunk
egyben. Amikor 300 ügyünk volt egy évben, mert annyi játékos nem kapta meg a fizetését, tehát azért ettől el kell tudni szakadni. Nyilván vannak igazítani való dolgok most is, és ezek olyan finomságok, és olyan az egészhez képest olyan kevés energiát igénylő dolgok, amivel viszont sokkal nagyobb hatású jót csinálunk. Hogyha belefektetnénk ebbe egy pár hét közös gondolkodást, és elmondaná mindenki, hogy ő hogy látja, mert az se biztos, hogy mi látjuk jól. Uh-huh. Tehát lehet, hogy más, és akkor itt talán itt térnék vissza a kérdésedre, hogy milyen példák vannak külföldön.
Rengeteg, és erre majd szeretném, és ha kitérnénk, majd azt lehet, hogy miután jó néhányat láttunk, illetve bemutattatok nekünk, lehet, hogy egyet-kettőt elő is fogunk venni, de még előtte hadd kérdezem meg a Tamást arról, hogy ha már arról van szó, hogy az ember mivel találja szembe magát, amikor először Angliába szerződtél, akkor mennyire volt új neked ez az új világ ebben a tekintetben, akkor még azért nyilván egy kevésbé rendezett helyzetből mentél el Magyarországról, gondolom én, tehát akkor, amit Gábor említett, hogy egy kicsit vadabb idők voltak, ehhez képest mennyire volt számodra elsőre érthető, könnyen felfogható és meglepetésszerű tulajdonképpen egy rendszerbe érkeztél?
Igen, hát ugye, hogy említettük, hogy azok vadidők voltak, azokat én is átéltem fiatalon a tizenéves koromban, tehát ugye ez nem volt nekem ismeretlen. Nyilván én utána ugye belekerültem egy rendszerbe, és ott ugye elkezdtem igazából ezt megérteni, hogy miként is működik, és miként is fontos ez a játékosok és a klubok is számára. És megmondom őszintén, hogy ez nekem nagyon sokat segített egyébként a pályafutásom további gondolkodásában is, mert azért megtanított arra, hogy valamilyen szinten azért a pénzügyi döntésemet is próbáljam úgy alakítani, hogy a pályafutás az csak jó esetben 35, de lehet, hogy aki szerencsésebb, annak mondjuk tovább, de lehet, hogy aki szerencsétlebb, annak kevesebb.
Tehát, hogy ez itt nagyon rövid, nagyon behatárolt időszak, amíg az ember ezen a szinten kell, hogy csúcsot nyújtson, és annak úgymond a hasznait szedheti.
Igen, így van. Ugye nyilván abban a helyzetben, könnyű helyzetben vannak a játékosok, mert nyilván van egy nagyon jó jövedelem, ott azért mindent meg tud magának úgymond valósítani, és minden ott van kéznél.
De azért bocsáss meg, valljuk meg, hogy amikor ez először megüt egy játékost, hogy jön a nagy pénz, ugye? Tehát, hogyha nincs egy ilyen nevezzük így helyettük gondoskodás, helyettük gondolkodás, akkor azért láttunk arra bőven példákat, nem, hogy hát el tudja kapni a gépszíj azt a játékost, és adott esetben, most nem azt mondom, hogy vad költekezésekbe kezd, de láttunk tragédiákat is abból, hogy valaki egyszerűen nem tudta kezelni, ezt nem volt rá senki hatással.
Igen, én úgy gondolom, hogy azért még mindig a játékosoknak a nagy zöme egyébként a mának él, és ugye van egy mondás, ami könnyen jött, könnyen is megy, de nyilván, hogy említettük, én azt mondom, hogy nagyon fontos az, hogy a pénzügyi tudatosság meglegyen, és emellett ugye beleértve azokat is, amiket ugye itt a korábbiakban beszéltünk. Fontos az, hogy tervezzünk arra is, hogyha mondjuk a pályafutásnak vége van, és tényleg legyenek olyan dolgok, amikhez utána majd tudunk nyúlni, és nyilván elsősorban ugye ezekre a dolgokra gondolok, ugye amiről beszéltünk itt, az öngondoskodás, legyen az, hogy meglegyen mellette ez a biztosítási dolog, és azért mondom, hogy nekem ez nagyon fontos volt abban az időben, és több olyan csapattársam, meg válogatott csapattársam van, akik ugye ebben a rendszerben sportoltak, éltek, és mindenkivel beszélgetve egyébként ez egy olyan dolog, ami ugye a játékost is segíti, nyilván segíti a klubot is, de elsősorban azt mondom, a játékosoknak ez nagyon nagy segítség, és nyilván én szembesültem vele, amikor külföldről hazatértem, hogy Magyarországon ez a lehetőség még ugye nem volt meg. Körülöttem lévő játékosoknak nyilván én próbálom mondani, és próbálom ezek irányába terelni őket, hogy ezek mennyire...
Tágítani a spektrumot.
Igen, hogy ezek mennyire fontosak, mert tényleg az ember azért látja testközelből, hogy egy sportolónak azért jó élete van, úgyhogy nyilván nekem nagyon fontos volt ez az angliai év, és örülök neki, hogy ezt így megtapasztaltam.
Mélységében elkezdtünk arról a témáról beszélgetni, hogy miért nagyon időszerű, és miért nagyon fontos az, hogy együtt gondolkodjunk azokról a hiányokról, amelyek elsősorban Magyarországon a hivatásos sport körüli sportbiztosításokat, illetve a jövőre vonatkozó öngondoskodást jelentik. Ezeknek sajnos nincsen rendszer szintű, mondjuk beépített eleme a sportolói szerződésekbe, és óriási a rizikó. Hát leginkább azért, mert hogy ugye nagyon rövid az a sportolói pályafutás. Tamás az előbb már kitért arra, hogy vannak szerencsés, vagy esetleg kevésbé szerencsés esetek, mondjuk egy labdarúgó pályafutása persze poszttól is függ, de mondjuk így a 30-as évek közepéig, esetleg ha kapus, akkor talán a 40-es évei elejéig is elnyúlhat, de van akinek ez jóval hamarabb véget ér, és nem beszélve ugye egy váratlan olyan sérülésről, ami lehet, hogy ketté tör egy pályafutás, mert sajnos ilyet is láttunk, vagy láthattunk. Szóval Gábor, kérlek segíts abban, hogy erre mennyire áll készen a mai rendszer, illetve ha nem, akkor mit tehetnénk?
Igen, és azt gondolom, hogy érdemes egy picit egy másik oldalról is megközelíteni ezt a helyzetet, mert valóban egy játékos pályafutása nagyon rövid. Ugye mi kifejezetten profi hivatásos sportolókról beszélünk. Tehát egy profi hivatásos sportoló az első szerződését körülbelül 18-20 éves korában kapja meg, ha nagyon tehetséges, és valóban tart mondjuk 12-15 évet, nagyon ritkán tovább, de általában eddig tart. Van, hogy rövidebb ideig, hogyha megsérül. De ahhoz, hogy a hivatásos sportoló egy hivatásos szerződést kapjon, ahhoz neki 6 éves kora óta tanulni kell, képeznie kell magát, ezt a szakmát sajátítja el.
Így van.
Nem tehát tud mással foglalkozni.
A gyerekkorát már a tínédzser éveit erre beáldozta. A családja is.
Nem fog tudni, tudunk kivételeket mondani, de hát nyilván nem jellemző, hogyha valaki le tud diplomázni mellette, és szakmát tud szerezni mellette, akkor tudunk kivételeket mondani, de jellemzően csak abból lesz profi sportoló, aki a teljes energiáját a sportolás megtanulására, ennek a szakmának a megtanulására fordítja. Tehát nincs más lehetősége, hogy más civil szakmát. Tehát azért kell nekünk a második karrierről, vagy a pályafutás utáni életről már előre edukálni a játékosokat, és előre gondolkodni, és van, hogy helyettük gondolkodni, mert nem biztos, hogy nagyon fiatalon ők erre, tehát más foglalkoztatja, nem mondom, hogy nem képesek rá, hanem egyszerűen más foglalkoztatja őket fiatalon, nem illetve pedig az, hogy mi lesz 35 éves koruk
amikor
után.
Amikor ezt elkezdhetik, mert ugye azért nyilván sportága is válogatja, de például tudom, Tamás, hogy te éppen most fogsz diplomázni, úgyhogy jó néhány nyelvet beszélsz, hiszen bejártad a félvilágot, és ezeket felszedted könnyedén. De hogy arra, hogy az ember nyilvánvalóan egyetemi tanulmányokat folytasson, hát ezt most elcsúsztatva a karriered vége felé.
Igen, ezt nagyon jó, hogy felhozta a Gábor egyébként, mert most voltam egy előadáson, és ott egy kisrác megkérdezte tőlem, hogy gyerekkoromban nekem volt-e B-verzió. És mondtam, hogy nem. B-terv. Igen, mondom, nekem nem volt B-terv, se B-verzió, nem, csak az A volt, csak a futball.
Aha.
Ugye az ember nem gondolt arra, hogyha bármi történik, akkor igazából mivel kezd önmagával. Úgyhogy nagyon jó, igen, és egyébként nagyon fontosnak tartom ezt a dolgot, úgyhogy én azért is kezdtem el most ugye egyetemre járni, mert nagyon fontosnak tartom az, hogy pályafutás után is edukálja magam, de nyilván, hogyha ezt mondjuk meg tudtam volna tenni akár a pályafutásom mellett, vagy akár a profi éveim mellett, hogy ugye említettük mondjuk egy kettős karrier mellett, akkor lehet, hogy most már sokkal...
Tomi, akkor kérdeztetek valamit?
Igen,
hogy
nyugodtan.
Így utólag, hogy lezártad a profi pályafutást, bár még nem biztos.
De... igen, egyébként remek formában de... vagy, igen.
De hogy utólag te látsz-e olyan időszakot az életedben, amikor el tudtál volna végezni mondjuk egy egyetemet?
Hát most így, hogy ugye elkezdtem az egyetemet, én azt mondom, hogy az utolsó éveimben, amikor már Magyarországon futballoztam, akkor hogyha egy levelezői szakra beiratkoztam volna, akkor azt mondom, hogy azt meg lehetett volna csinálni. Nyilván sok lemondással járt volna, mint ugye a profi sport jár, de azt mondom, meg lehetett volna csinálni, de egyébként a külföldi évek alatt, amikor én külföldön futballoztam, azt mondom, lehetetlen. Tehát igazából nagyon-nagyon nehéz, és nyilván az embernek az energiáit ugye elviszi a profi sport, tehát igazából nap mint nap megyünk edzésre, ha vége van az edzésnek, akkor készülünk a következő napra, próbáljunk az életmódunkat is úgy alakítani, hogy ennek megfeleljünk. Nyilván nem egyszerű ezt a két dolgot párhuzamosan csinálni, de én azt mondom, hogyha valaki nagyon akarja, akkor azért vannak rá nagyon jó példák, és én úgy gondolom, hogy meg lehet ezt oldani. Úgyhogy én ezt most is mondom a fiatal sportolóknak egyébként, hogyha van mellette energiájuk és lehetőségük arra, akkor próbálják magukat edukálni, mert a későbbiekben ez egyébként nagy előnnyé válhat.
Na szóval minden esetre ezt látjuk, és hát nyilván, hogyha valakinek tényleg úgy szárba szökken a pályafutása, hogy adott esetben országról, országra, bajnokságról, bajnokságra viszik hozzák, akkor ez meg még nehezebb, mert akkor tényleg nagyon nehéz belekezdeni egy olyan fajta tanulmány, vagy olyan tanulmányokba, amelyek lehet, hogy ott.
Igen, egyébként most nekem az egyetemen is volt egy példa, erre volt egy szaktársam, aki ugye elkezdte az egyetemi tanulmányait, ő profi kézilabdázó lányról beszélünk, aki külföldre eligazolt, és amit ugye nem tudta folytatni a tanulmányát. Tehát nyilván, hogy említettem, ez nem egyszerű, de annak viszont nagyon örülök, és én mindig díjazom azt egyébként, hogyha vannak olyan törekvések, hogy igenis szeretne mondjuk a sport mellett képezni magát és edukálni magát, mert ez biztos, hogy majd a későbbiekben is folytatódni fog.
Beszéljünk akkor egy kicsit ennek az egész kezdeményezésnek a további pilléreiről, leginkább, ahogy szóba került adott esetben a külföldi példák kapcsán. Gábor, mert ugye már az előző fél órában szóban hoztuk azt, hogy számos rendszer van, te magad is ezt tapasztaltad, amikor Angliába szerződtél, ami működik. Ugye ezen a sajtóreggelén elhangzott, ugye, hogy például Argentinában, Franciaországban az állami rendszer magában foglalja a sportolók biztosítási és megtakarítási rendszerét. Tehát van egy sportoló specifikus szemlélet, a klubokon keresztül történik a befizetés, a befizetett összeg egy része megy megtakarításra és biztosításra, valamint meg is adóztatják, tehát ott is van egyfajta havi plafon. Tehát összességében ez a rendszer ott egy úgynevezett állami kalapban működik. Aztán persze van másfajta rendszer is Hollandiában, minden játékosnak kötelező, 72 óta rendszeresen, illetve rendszer szinten működik, és ott az is érdekes, hogy a 31 és a 39 év közötti időszakra koncentrálódik a megtakarítás. Mondhatnék jó néhány rendszert, kiemelhetnénk például Olaszországot, vagy adott esetben ugye Angliát nyilvánvalóan leginkább te ismered. Hogy látnád az eddigi tapasztalatok alapján, mik lennének azok az elemek, amiket a külföldi gyakorlat alapján mindenképpen érdemes lenne átvenni?
Hát ennek a válasznak a megadásáról lenne hivatott ez a közös gondolkodás, közös
jó.
Beszélgetés.
Persze, világos.
Tehát véletlenül szeretném én megmondani, hogy melyik Magyarországon a működőképes, hiszen látjuk a példákat, hogy külföldön több variáció is működőképes lehet. Tehát,
de abban egységes a rendszer, hogy bármelyik variáció működjön, a feleknek mind. Azt kell mondanom, tehát a felek mind jól járnak.
Így
tehát
van.
A felek ebből
így
csak
győztesen. És azt gondolom, hogy most, ha, és mondom még egyszer, hogy a profi sportot, mondjuk a profi csapatsportokat tekintjük, akkor itt is van egy olyan gazdasági helyzet ma már, hogy nyugodtan lehet spórolni. Tehát amikor azt mondtuk volna ezelőtt 20 évvel, hogy a 150 vagy 200.000 forintos fizetéséből 10 vagy 15% vegyen el, az arányosan sokkal többet jelentett a napi megélhetésből, mint hogyha most azt mondjuk, hogy a jóval több jövedelemből tegyen félre 5-8%. Ez talán könnyebben is menne, és könnyebben elfogadható lenne, és az egész tényleg azt a cél szolgálja, hogy, hogy később, amikor befejezi a pályafutását, akkor ne álljon ott egy futball szakmai érettségivel, amit semmi másra nem tud használni, hanem, hanem ott álljon, és még egy pillanatra visszatérnék azért, mert gondolom, hogy hogy a hallgatók egy részébe fölmerül az, hogy valóban miért nem képezik magukat a játékosok a civil életre a profi pályafutásuk alatt, és ezért is tettem föl Priskának a kérdést ezelőtt, hogy utólag lát-e ilyen lehetőséget, hogy tudta volna magát képezni. Persze jó lenne, de mindenkitől ez sajnos nem elvárható, mert az se elvárható egy civil szakmát tanuló embertől, hogy folyamatosan egy másik civil szakmát tanuljon. Tehát a sportolók úgynevezett civil szakmája a sportolás.
Így van.
És hogyha eljut 30-40 éves koráig, amikor már úgy alakulnak az életkörülményei, hogy tud egy újabb szakmát, és akar is egy újabb szakmát megtanulni, akkor kell. A profi sportoló, amikor befejezi a sportot, és nem tud anélkül a sport közelébe maradni, hogy különben tanulna bármit is, akár egy edzői képesítést szerezne, amit ugye nagyon sokan támogatnak, de nem tud mindenki ott maradni, akkor sem a sport közelében. Nekik kell a civil életre egy felkészítést tartani, és egy olyan hátteret teremteni, ami adott esetben képes segítséget nyújtani ahhoz, hogy el tudjanak indulni. Tehát ezek a rendszerek, amiket külföldön akár állami, akár szövetségi liga játékos szervezeti megállapodások alapján bevezettek, ennek ezért van jelentőség, ezért fontosak, és ezért fontos, hogy rendszerszerűen működjön. Nálunk is van Magyarországon olyan fórum a szövetségen belül, például, ahova egy nehéz helyzetbe került játékos fordulni tud, és segítenek neki egyszer-kétszer rendszeresen. De az egy kérelemre induló eljárás. Az nem egy rendszer szintű megoldás, ami egy olyan hálót tesz mindenki mögé, ami egy biztonságot jelent. Tehát most a játékos pályafutása akkor is rövid, hogyha teljes és nem törik meg sérülések. De mi van, hogyha 25 évesen úgy megsérül, hogy nem tud.
Hogy vége.
Igen.
És mindaz, amit addig belefektetett, tulajdonképpen nem tud termőre fordulni.
Mert most, amiről még beszélünk, az, ha már ezt felhoztam példaként, ott van egy olyan eleme is, hogyha a teljes sportképtelenség merül föl, vagy igen, következik be, akkor ott is van egy, azt hiszem, három éves jövedelmét tudja az egyik biztosítási forma
pótolni. Egy összegben ezek szerint, vagy legalábbis valamilyen formában, ami adott esetben akár a családnak is segítség.
Igen, és egyébként azért jól látni ezeknek az országoknak a példáját, meg azt, hogy rendszer szinten működnek, mert én úgy gondolom, hogy minden egyes rendszer más dolgokra fókuszál. Tehát ugye említetted Olaszországban, hogy ugye próbálják a nyugdíjkorhatárat, hogyha sportolsz, akkor a nyugdíjkorhatár sokkal korábban eljön, tehát mondjuk tudsz éveket nyerni. Hogyha megnézed mondjuk Belgiumot, vagy Hollandiát, ott ugye befejeződik a profi pályafutásod, igazából a játékos, ha nem is tud róla, hogy áll neki bármi, akkor ott van egy olyan ember, aki utána felhívja, és most mondja, hogy figyelj, neked itt van megtakarításod, ezt hogy szeretnéd, havi szinten, vagy egy összegben. Uh-huh. Akkor ugye jön erre utána az Anglia, ami azt mondom, hogy a világon az egyik legjobb, hanem a legjobb, legkomplexebb rendszer, ami egyébként minden lábon ott van a játékosok mögött, és és tényleg nagyszerűen támogatja őket. Ugye vannak, ahol ahogy a szövetségek és a klubok között vannak ligák, akik ugye ezeket bonyolítják, és akkor ők intézik ezek a dolgot. És ugye nálunk viszont Magyarországon van nagyon sokan sportolunk, akik ezekben az országokban megfordultak, és hogy a Gábor is említ, ugye azért nagyon jó ez a párbeszéd, hogy mindenki el tudja mondani a véleményét, hogy ő mit érzett, hogy mi az, ami jó ebben a rendszerben, és hogyha mondjuk ebben gondolunk, akkor ki tudunk alakítani egy olyat, ami mondjuk számunkra egy nagyon jó és megfelelő lehetne.
Hát így van, számos olyan, már azt gondolom, a nyugat-európai nagy bajnokságokat megjárt játékosunk van, akik olyan tapasztalatokkal bírnak, amelyeket érdemes lenne szintetizálni, és azt mondani, hogy én ezt láttam jónak, például a német rendszer nyilvánvalóan szintén gondolom, hogy én egy nagyon stabil rendszer lehet. Nyilván te el tudod mondani az angliai tapasztalatot, és mindazok, akik ott jártak, azt is tudjuk ugye, hogy Dániában, Olaszországban is kitűnően működnek ezek a rendszerek. De próbáljuk egy picikét akkor, Gábor, azt a részét megvilágítani, és most tudom, hogy azt említetted az előbb, hogy nem ti akarjátok tulajdonképpen kialakítani ennek a metodikáját. Csak hogy értsük, vagy értsék a hallgatók, hogy fektessünk le mondjuk egy példát, hogyha egy játékos keres 10 egységet egy klubban, akkor hogy nézne az ki ennek adott esetben a felosztása oly módon, vagy beszélhetünk 100 egységre, hogy akkor az arányok valósabbak legyenek, amely, ahogy mondod, sem a klubnak nem fájna, sem igazából a játékosnak nem fájna, ugyanakkor mégis azokat a fajta lábakat megteremteni, ami minden veszélyhelyzetre, illetve a jövőre nézve is egyfajta biztonságot nyújt.
Ugye azt kell elsősorban megérteni, hogy a klubnak ebben az esetben tulajdonképpen csak egy adminisztrációs szerepe lenne. Tehát amikor megköti a játékossal a szerződését, akkor ezt a 100 egységben megállapodnak, és abban is megállapodnak, hogy a 100 egységből 90-et vagy 92-t a játékos számlájára fognak utalni, a maradékot pedig egy közösen meghatározott valamilyen befektetési számlára, amin aztán gyűlik ez a pénz, dolgozik, kamatoz, és nem nyúlhat. És az rögzítve van a szerződésükben, hogy ahogy a Priska is mondta, országoktól függően 35 éves, 55 éves korban, 10 év múlva, nem tudom én mikor, különböző variációkban.
Ez az, amire például lehet megközös gondolkodás.
Magyarországon, ha 10 évig befizetsz egy adott alapba, akkor 10 év után úgy tudom, hogy adómentesen veheted ki. Tehát ez például egy lehetőség, de nem akarom erre leszűkíteni, mert millió más megoldás van. És így a klubnak semmi más dolga nem lenne, csak kétfelé utalni a játékos fizetését. A szövetségnek sem kerülne semmibe, mert egy versenykírásba vagy egy szövetségi megfelelő szabályzatba bele kéne tenni két sort, hogy ilyen és ilyen tartalmú szerződést, vagy ugye például a nyilvántartási és igazolási szabályzatnak a labdarúgásban melléklete az a mindaszerződés, amit a HLS és az MLS dolgozott ki 10 évvel ezelőtt, közben már egyszer vagy kétszer módosítottuk is, hogy a jogszabályoknak is inkább megfeleljen, és ennek a szerződésnek a melléklete lehet például egy ilyen megállapodás.
Mi a helyzet? Ugye most azt mondtuk, hogy mondjuk 8% megy egy befektetési alapba. Mi a helyzet a sérülés esetén történő biztosítással, vagy adott esetben akár teljes jövedelem kieséssel, ahogy elhangzott, a prémiumoktól való eléséssel, és a többi, és a többi.
Igen, hát arra a játékos tudja ebben a körben saját magát biztosítani. Gondolom itt...
De ez is lehetne akár része ennek a rendszernek, kötelező érvénnyel?
Igen, hogyha szerintem itt ebben a körben ilyen minimum elemeket kéne meghatározni, és hogyha ezek megtörténnek, akkor onnantól kezdve már mindenki úgy tudja, tehát ez mindenkinek
tehát
megvan.
Tehát az, hogy például minimum nem lehetne az, hogy egy professzionális sportoló mindenféle fajta sérülésére, betegségére legyen valamilyen fajta biztosítás, nem csak az, amiről beszéltünk, ami adott esetben ugye a klasszikus üzemi baleset, hanem ezen túlmutatóan például lehetne.
Igen, de ezek a úgynevezett klasszikus balesetbiztosítások, ugye ebbe is lehet gondolkodni, de van egy másik típusú gondolkodás, az a jövedelempótló biztosítás, uh-huh. És akkor nagyjából most mindegy, hogy milyen sérülés éri a játékost, akkor tudja, hogy a jövedelmét azt mindig megkapja, vagy a jövedelmének a nem tudom én hányszorosát, vagy éppen amikor...
És ez még mindig nagyságrendileg bele kell, hogy férjen ebbe a száz egységbe, relatíve könnyedén, ugye, ha jól értem?
Szerintem igen.
Mert hogy a tapasztalatod is az volt, hogy ez bele kellett, hogy férjen például egy angliai szerződésbe.
Igen, én úgy gondolom, hogy bele, és fontosnak is tartom. Tehát én nekem egyébként ez egy nagy szívügyem volt, úgyhogy nagyon örülök, hogy erről tudok beszélni, mert én nagyon fontosnak tartom ezt a dolgot, és tényleg, amit említettünk, hogy ez nagyon jó a kluboknak is, és elsősorban nagyon fontos, hogy a játékosoknak az érdekeit ő képviseli, úgyhogy...
Hiszen ebben az esetben tulajdonképpen ezt, ami a játékos sérüléséből adódó játékos jövedelem kiesést, akkor nem a klubnak kell tulajdonképpen pótolni, hanem a biztosító van erre belép, mint harmadik fél.
Igen, ugye történet egy olyan precedens is mondjuk, hogy a játékosnak mondjuk júniusban lejár a szerződése, de megsérül mondjuk májusban egy hosszabb sérülés, akkor úgy utána sincs elengedve a keze, és tényleg ugye megvan neki a háttere, úgyhogy azt mondom, hogy ez nyilván ezek nagyon fontos dolgok, és olyan dolgok, hogy egy játékos akkor szembesül csak ezekkel a dolgokkal, hogyha ez már megtörtént, és ugye akkor vakarja a fejét, hogy akkor most hogy lesz. Úgyhogy nyilván azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy meglegyen az előre való gondolkodás, és hogy említettem, a korábbiakban ez igazából az ő érdeküket szolgálja.
Gábor, beszéltük azt ugye, hogy Magyarországon milyen áldatlan most ez a helyzet, sőt, ugye a sportbiztosítás, mint olyan valójában szinte nem is létezik, mert a sportolási tevékenység az önmagában kizárja a biztosítást, de egy kicsit komolyabbra fordítva a szót, nem gond-e az, vagy nem az a probléma, hogy azért ezek a biztosítók nem olyan nagyok, tehát van-e valami olyan nagyobb mögöttes erő adott esetben, akár a biztosítási világban, amely ezt segítheti?
Hát... Ezen a sportreggelin hangzott el számunkra is az a fontos információ, hogy van egy olyan megoldás is, ami mögött egy olyan nemzetközi rendszer áll, ami a német, az angol biztosítók együttműködéséből ered, és csak egy nevet mondok, szerintem mindenkinek ismerős lesz, a Lloyd's biztosítótársaság, aki a teljes angol piacot, például a sportbiztosítási piacot, meg nyilván más területen is tudjuk, hogy dolgoznak.
Tehát ő a viszontbiztosító garancia gyakorlatilag, így, minden mögött.
Így van, tehát
az egy elég nagy.
Egy olyan viszontbiztosító van, ami hát a magyar piacnak a sokszorosa. És emiatt ugye ez már ilyen biztosítás szakmai, vagy biztosítás matematikai kérdés, tehát itt nem biztos, hogy jó választ tudok adni, de ugye azt szokták mondani, ahogy én hallom, hogy minél nagyobb a veszélyközösség, annál kedvező biztosítási feltételeket tud nyújtani a biztosító, és valószínűleg, hogy ha ezt nem mondom, hogy nem lehet a magyar piacon megtalálni, mert miért ne lehetne, de akár lehet külföldi partnerek után nézni, és akkor még kedvező biztosítási lehetőségeket kínálni.
Szóval a lényeg az, hogy akkor megvannak azok a lehetőségek, adott esetben azok a potenciális partnerek, akik szívesen együttműködnének egy ilyen közös gondolkodásban, hogy ezeket az elemeket elkezdjük úgy vizsgálni, és részévé tenni tulajdonképpen a professzionális sportolói pályafutásnak. Ugye nyilván alapvetően most játékosokról, leginkább labdarúgókról beszéltünk, de már a legelején is leszögeztük, hogy ez minden olyan professzionális sportoló életében, aki az életét teszi erre, és aki hivatásszerűen ezt csinálja, és adott esetben a sporttörvény által szabályozott módon ilyen szerződése is van, azokra az érvényes lehetne.
Igen, és nyilvánvalóan mi az igényeket tudjuk megfogalmazni. Tehát mi nem vagyunk biztosítási szakemberek, nem értünk hozzá ilyen módon, de hogyha az igényeinket, és lehet, hogy még abban is kell segíteni, hogy mi pontosan meg tudjuk fogalmazni ezeket az igényeket, mi ezeket nagy örömmel veszük, hogyha a szakértőink, szakemberek ebben nekünk segítenek, és még egyszer mondom, hogy működik a rendszer enélkül is, csak enélkül teljes körülben tudna működni, és minden szereplő jobban érezni magát adott helyzetekben, amikor erre alkalom van, és ezért kell szerintem ezt a gondolkodást elindítani, hogy hogy így együtt próbáljuk ezt megoldani.
Most végülis ennek a mai beszélgetésünknek is az a célja, hogy megfelelő helyeken rezonáljon mindez, amit elmondtatok. Szerintetek kik lennének a legfontosabb szereplők, akikkel mondjuk így relatíve rövid távon érdemes lenne leülni, hiszen...
Prisskin Tamás,
ezt én értem, igen, de úgy értem, hogy ti nektek kikkel kellene leülni annak érdekében. Egyrészt abban maximálisan egyetértek, hogy a nemzetközi európai tapasztalattal bíró magyarok feltétlenül jöjjenek, és mondják el, és hozzák haza azt, amit külföldi bajnokságokban adott esetben láttak, tapasztaltak, megéltek, és annak valószínűleg az előnyeit élvezik, és lehet, hogy nem is most, hanem még majd a aktív pályafutásuk után 5-8-10 évvel. Egyszer ez egy dolog. Kiknek kéne még bekapcsolódni ebbe a közös gondolkodásba a HLS mellett?
Hogyha labdarúgásról beszélünk, akkor természetesen a Magyar Labdarúgó Szövetség megfelelő bizottsága, vagy osztálya, vagy szakembereinek a részvételére szerintem mindenképpen sor van. Kötelezően sort kéne keríteni.
Lényegi része, hogy esetleg az új olyan felálló sportállamtitkárságtól legyen valaki, aki ebben részt vesz, hiszen itt beszéltünk kodifikációról, esetleg akár jogszabályalkotási.
Hát annyiban, hogy szükség van-e kodifikációra, egyáltalán ez is kérdés, annyiban mindenképpen, mert egy kodifikátor meg tudja mondani, hogy abban tévában milyen kodifikációra van szükség, tehát hogyha ebbe segítséget kapunk, meg egyébként is szakmai beszélgetés keretében, hogyha egy asztalhoz tudunk ülni, akkor az csak mindenkinek segítség, és akkor meg tudják legalább azt mondani, hogy elég szövetségi szinten szabályozni ezt, vagy magasabb szinten is kell, nekünk már az előrelépés, mert fölösleges munkát senkinek nem szeretnénk adni, viszont ebbe ténykérdés, hogy munkát kell fektetni, tehát ebbe gondolkodni kell, le kell ülni, beszélgetni kell. Lehet, hogy nem egyszer, lehet, hogy nem egy hét alatt érünk véget, hanem csak egy év alatt, de hogyha elindul egy ilyen fajta közös beszélgetés, egy párbeszéd, akkor aminek tudjuk a célját, tehát meg kell fogalmazni, hogy mi a célja. Most nagyjából látjuk, hogy azt szeretnénk, hogyha egy öngondoskodás területén és a biztosítás területén egy változás lenne, és kialakulna egy hosszú távon fenntartható jó biztosítási rendszer, akkor ezt nagyjából megfogalmaztuk, hogy ennek a célja, ebből a célból kell leülni, és párbeszédet kezdeményezni az érintettekkel. És kihagytam a ligákat vagy klubokat, de nem azért hagytam ki, mert ők nem kellenek, nyilván kellenek, csak Magyarországon azt tudja szerintem minden futball iránt érdeklődő, hogy nem működik liga.
Valóban.
A NB1-es, NB2-es bizottság ugyan működik, de ez mind szervezetileg az MLS keretén belül. Tehát amikor én azt mondom, hogy MLS, akkor én mindig ebben az értelemben azt kellene, hogy mondjam, hogy a liga, mert nekünk játékosoknak a klubok
világos.
Az eredendő partnerünk, vagy a klubok szervezete lenne, de ilyen nincs.
Na hát én azt gondolom, hogy remélem, hogy messze hangzik az, amiről most beszélgettünk, és ha sikerül azt elérnünk, hogy ebben a nagyon-nagyon fontos témában, ami elsősorban azt gondolom a sportolók, játékosok életében nélkülözhetetlen biztosíték lenne, mind az aktív pályafutás alatt, mind pedig azt követően sikerülne egy párbeszéd kezdeményezést elérni, akkor már nem volt hiába való a mai beszélgetésünk sem. Az egészen bizonyos, Tamás, hogy a te példád szerintem rendkívül inspiráló, nagyon-nagyon sokat jelent, kérlek, hogy vidd ennek hírét, és ahogy nagykövetek vagy ennek tulajdonképpen, ugye a Hivatásos Labdarúgók Szervezete elnökségi tagjaként ezt vidd tovább, és dr. Horváth Gábor főtitkárnak is nagyon köszönöm, hogy egy kicsit mélységben beleláthattunk ennek a fontos kérdésnek a részleteibe. Én bízom benne, hogy ennek lesz folytatása, akár itt a Nemzeti Sportrádióban is. Legközelebb beszámolhatunk.
Köszönjük szépen.
Köszönöm szépen. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük. Búcsúzunk. A műsorvezetőt hallották, Csisztus Zsuzsát.
Ez volt a Sport délelőtt. Maradjanak velünk, következik a Sporthely, még pedig a Balatonfüredi Jachtklubbal. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sport.